Rádióegyetem. A fekete lyukak. Lukács Béla előadása. A felvétel 1990. május 15-én készült.
Úgy látszik, hogy érdemes volt várni. Ezzel tisztelettel köszöntöm Lukács Bélát, és főképpen futás és menet közben a lépcsőn, de akkor gyorsan meséljen, hogy mi volt az, amiért ő késett, és az esetlegesen még miért érdekes. Hát nem csak az ő számára, hanem esetleg tudományos élet számára. És utána pedig Béla, azt hiszem, hogy adjuk meg a társaságnak azt a jogot, hogy téma választás, ugye, vagy pedig van-e...
Na igen, ha mint elnök levezeted a szavazást.
Megszámoljuk.
Mert azt ma már hallottuk néhányszor, hogy nem olyan egyszerű.
De nézd, öt ülésen vettem, és az elmúlt három hónap, az elmúlt másfél hónapban vagy a haton, és elegem volt a szavazásokból, de tudom a bonyolultságát. Tehát nem vállalkozom, de számon ülni tudok. Parancsolj.
Hát tisztelt hallgatóság, először is itten exkuzálom magam. Nem arról van szó, hogy elfelejtkeztem volna az előadásról, meg a hallgatóságról. Mindnyájan voltunk beosztottak, én most is az vagyok. És Nobel-díjas vendége volt az intézetnek. Aki 5 óra után valamivel fejezte be az előadását. Nem illendő egy Nobel-díjas előadásának az utolsó negyed órájáról kivonulni a teremből. Ugye, úgyhogy... Na mostan... Aki itt van, az egy Rubbia nevű... Hát olasz nevéből láthatóan fizikus. Amennyire jól emlékszem, 83-ban kapta meg a Nobel-díjat a... Vevé vagy a Z-bozon, vagy mind a kettő... fölfedezésében végzett kísérleti működéséért. De hogyha egy vagy két évvel hamarabb a semleges gyönge áramokért, akkor elnézést kérek, mert ez ugyanaz a téma. Na mostan... Ő jelenleg a CERN-nek a vezérigazgatója, vagy főigazgatója, vagy valami ilyesmi. A CERN az pedig a... Igen, az... Hát ez valamiféle francia nyelvű rövidítés, és én franciául nem tudok. Ez a nyugat-európai országoknak az Egyesített Fizikai Kutatóintézete, amelyik nagyobbik rész Svájcban helyezkedik el, azért mondom így, mert a svájci-francia határon van, és hát egy része átnyúlik Franciaországba. Ott ez már 15-20 évvel ezelőtt sem volt nagy probléma. Ami ugye azt jelenti, hogy az intézeten belül, amikor mozognak a népek, akkor nem nincs határőrzés. A határ az keresztül megy, és olyan probléma máig is megvan, én sose voltam ott, de olyan kollégáim, akik oda járnak, informáltak, hogy nem egészen mindegy, hogy az ember a francia vagy a svájci oldalról megy be, ha magyar. Ugye ilyen vízum, vám és efféle előírások. Na mostan többek között azért is kell átnyúljon az intézet. Svájc nem elég nagy. Na jó, szóval az intézet azért kisebb, mint a svájci állam, de vannak benne részecske gyorsítók. És az ilyen részecske gyorsítók manapság már hát kezdenek hasonlítani a budapesti föld alattihoz méretbe. Most azért mondom így, mert most már a föld alatt vannak ezek a részecske gyorsítók. Egy ilyen hatalmas, nagyjából kör alakú gyűrűk, amiből ki kell szivattyúzni a levegőt. Hogy a földgyorsított részecske ottan ne ütközzön semmivel, amivel nem kell. Csak azzal ütközzön, amivel akarjuk, amit oda betesz az ember. Tehát akkor képzeljünk el egy ilyen kilométeres, vagy néhány kilométeres átmérőjű gyűrűt a föld alatt, amiből ki van szivattyúzva a levegő. És ugye le van zárva valamilyen módon. Hát az ember azt mondja, egy kicsit kisebb, mint a föld alatti, mert hát azért az a gyűrű az csak ilyen vastag mondjuk. Az elég. Részecskék elférnek benne. A föld alatti az meg... ugye hát most nem tudom mutatni, hogy mekkora, de akkora. Igen, de ezzel szemben viszont a föld alattiból nem kell kiszivattyúzni a levegőt, és nem kell fönntartani a nagy vákuumot. Tehát ez egy kísérleti berendezés, amit lényegesen drágább építeni, mint föld alattit. Na mostan, hát ugye olyan helyen, ahol Svájc keskeny, ott bizony már a gyűrű az átlóg Franciaországban. De nem csak ezért van ez így, eleve úgy csinálták meg, hogy két állam területén van az intézet. Meg tudták csinálni, és nem merültek fel olyan problémák, hogyha az egyik államhoz tartozó területről a másik oldalra, ha másik államhoz tartozó területre átmegy benne a kutató, akkor átvihet-e élelmiszert. Hát ezt ugye azért mondom, mert itten a mi környékünkön az ember minden nap találkozik azzal, hogy utazni ugyan akárhova utazhatna, de ha valahova beutazik, akkor előbb le kell tegyen $200. Ha valahonnan kiutazik, akkor meg előbb meg kell egye az összes élelmet, amit magával vitt. Az, ami nála van. No. Már most... Hát akkor egy-két szót most már ebből az apropóból mondok arról, hogy miért adnak Nobel-díjat ilyen semleges gyenge áramokra, meg vevély és zébozonokra, meg efélékre, és akkor utána, ha az igen tisztelt levezető elnök úr megszavaztatja a társaságot arról, hogy miről akar hallani, én akár beszélhetek arról is, ami a szavazásnál kijön. Én nem vállalom azt, hogy szavazást levezetek, mert hát mindjárt hallhatjuk a rádióból, hogy az nem egy egyszerű dolog. No, szóval a következő a helyzet. Nem beszélek én erről sokat, mert egyrészt, hogyha valaki pont ezt akarja hallani, akkor majd szavaz rá. Másrészt meg hát valamennyit én már beszéltem erről korábban, tehát van, aki már hallott róla. Egy múlt századi fizikust megkérdeztek volna arról, hogy milyen alapvető kölcsönhatások vannak a természetben, mondjuk a múlt század végén. Hát akkor azt mondta volna, hogy kérem, van az elektromágnesesség, van a tömegvonzás, és hát van egy-két másik kölcsönhatás is, ilyen rugalmas erők meg efélék, amiknek az eredetét még nem nagyon tudjuk. A század vége felé volt egy fizikai iskola, a század utolsó éveiben, amelyik azt mondta, hogy valójában csak elektromágnesesség van és gravitáció. És a gravitáció ugye nagyon gyenge, az csak nagyon nagy tömegek esetén észleljük, és a többi kölcsönhatás az mind valahogy az elektromágnesességre megy vissza. Az elektromágnesességet hát egyrészt mindenki tanulta az iskolában, másrészt azt ugye ismerjük, mert mágneskövet mindenki látott, vagy mágnesrudat, vagy iránytűt, vagy valamit. Az elektromosság meg hát azt mindig elmondja az ember, a megdörzsölt fésű, amelyik felszed magára papír szeleteket, és valamikor a múlt század közepén bizonyították be végleg azt, hogy e két hatás ugyanaz, tehát mágnesességet akkor érzünk, amikor az elektromos töltés gyorsan mozog. Tehát a gyorsan mozgó elektromos töltés az a vonzó vagy taszító hatásán kívül még egy ilyen forgató, magával sodró valamilyen hatást is kifejt, és az a mágnesesség. Vagyis hát a mágnesnél, amit látunk, ottan valamilyen elektromos áramok folynak, mondjuk körbe, és azt észleljük. Erre először azt mondták, hogy jó, valóban, hogyha egy drót hurokban az ember áramot járat körbe, akkor érezzük a mágneses teret. Na de hát itt van egy mágnes kövem. Hát most ebben milyen áram folyik körbe? Igen, kérem, azt most a század elején sikerült megállapítani, hogy miről van szó. Minden bonyodalmat elkerülendő, legegyszerűbb, ha azt mondom, ez félig igaz, amit mondok, mert még van más is, hogy az atom mag körül keringő elektronok szaladgálnak ugye körbe, ez egy köráram. És hogyha az illető atom olyan, hogy páratlan számú elektronja van, Hát akkor durván szólva nem ugyanannyi fog erre körbe keringeni, mint erre. És akkor marad valamennyi eredő köráram, és ezek mind-mind úgy kell elképzelni, mint egy kicsi mágnestűt, és ezek hajlamosak arra, hogy egymásra erővel hatva egymást beforgassák ugyanolyan irányba. Hát mert ugye az egyik atomban erre megy a köráram, a másikban erre. De akkor az egyiken van egy ilyen mágneses tér, a másikon ilyen, azok beforgatják egymást. Egy irányba úgy helyezkednek el az atomok, a végén felerősödik az egésznek a mágnesessége. Na jó. Tehát a század végén voltak, akik azt hitték, hogy csak az elektromágnesesség van, és a gravitáció, de az gyenge, mi egyéb, azzal ne törődjünk, és hát a többi kölcsönhatást azt majd valahogy sikerül ilyen nagyon bonyolult köráramok meg töltések egymásra hatásából levezetni. Na kérem, amikor az atomnak a szerkezetét elkezdték fölismerni, akkor elég hamar elkezdtek gyanakodni az emberek arra, hogy van egy második kölcsönhatás is. Egy második fajta, aminek semmi köze az elektromágnesességhez. Miből kezdtek erről gondolkodni? Ugye az atom az áll a magjából és a körülötte keringő elektronokból. Na most az elektronok jó messze vannak a magtól, körülbelül 100 000-szer olyan messze, mint amekkora a mag mérete. Az elektronok negatívak. A mag pozitív. Mégpedig hát annyiszoros pozitív töltése van, ahány elektron kering körülötte természetesen, mert az atom semleges. Na most, a magban kétféle részecskét találtak, protont, ami pozitív volt, és neutront, aminek nem volt elektromos töltése. És a protonoknak mindegyforma töltése volt, és ugyanakkora, mint az elektronoknak, csak pozitív. Tehát ugye a nagyobb magok azok jó sok protonból és jó sok neutronból állnak. Na mostan akkor azt mondták, hogy vigyázzunk emberek, a protonoknak egymást elektromos taszítással szét kéne lökniük. Hát mert hiszen azonos töltések taszítják egymást. Na jó, a magban meg nem lökik szét, akkor kell legyen egy második erő, ami összetartja őket, és jóval erősebb. Hát azt mondták, van az elektromágneses kölcsönhatás, és van az erős kölcsönhatás. Hát az akkor kettő, semmi köze egymáshoz, például azért nincs egymáshoz semmi köze, mert a második erősebb, de nem csak azért nincs egymáshoz semmi köze, azért sincs semmi köze egymáshoz, mert az azonos elektromos töltések elektromosan taszítják egymást, a magban viszont a protonok vonzzák egymást. Tehát ott nem az számít, hogy milyen az elektromos töltésük. Na jó. Most idő múlva azonban kiderült, hogy nem két alapvető kölcsönhatás van, hanem három. Ezt tudnék úgy derült ki, hogy az a neutron, amit a magból szintén ki lehet szedni, az bomlékony részecske, és körülbelül negyed óra felezési idővel bomlik el. Protonra és elektronra. Később kiderült, hogy még egy részecske kijön belőle, de azt most hagyjuk, az a neutrino. Na most, hát ez a negyed óra, ez jó hosszú idő. És abból, hogy ez ilyen sokáig tart ez a bomlás, azt kellett feltételezni, hogy a bomlást egy nagyon gyenge kölcsönhatáson keresztül hozzák létre a fizikai folyamatok. Minél gyengébb valami, annál lass, hát képzeljük el, hogy valami túl van telítve energiával, és szét akar esni. Minél gyengébb az a kölcsönhatás, ami szét akarja dobni, annál lassabban fog szétesni. Tehát azt mondták, jó, van három kölcsönhatás, három alapvető kölcsönhatás, több nincs, többet máig se találtak. A gravitációról már rég kiderült, hogy nem kölcsönhatás, hanem térgeometria. No, hát ez úgy rendben is volt, mert azt mondták az emberek végül is, egyféle dologból nem lehet sokfélét kombinálni, tehát egyféle kölcsönhatás nem lesz elég, háromféle meg még nem olyan nagyon sok. Nem végtelenül bonyolult a természet. Na most, azért mindig gondolkoztak azon, hogy miért van három teljesen különböző folyamat a világban, És valamikor a 60-as évektől kezdve elkezdtek azon töprengeni, hogy nem lehet-e az valahogy, hogy hát ha nem mind a három kölcsönhatás, de a háromból legalább kettő tulajdonképpen ugyanaz. És visszaemlékeztek arra, hogy amikor az elektromosságot és a mágnesességet még külön-külön észlelték, mert ugye a megdörzsölt borostyán az elektromos, viszont mágneses hatása nincs, a mágnes tűt nem vonza. A mágneskő az mágneses, viszont a közönséges töltéseket meg a papírszeleteket nem vonza. Tehát nagyon sokáig ugye azt hitték, hogy az elektromosság és mágnesesség két különböző dolog. Aztán kiderült, hogy amikor valami nagy sebességgel mozog, valami töltött, akkor mágneses hatása is van. Ugyanígy, ha egy mágnestű nagy sebességgel rohan, akkor elektromos hatása is van. No, hát akkor ennek az alapján arra gondoltak, hogy hát, ha alacsony energiákon két kölcsönhatás különbözőnek látszik, de magasabb energiákon egy és ugyanazzá válik valahogy. És erre alkottak meg valamikor mondjuk 71-et meg 72-t szokták emlegetni, egy úgynevezett egyesített elméletet, mondom a két nevet, hogy ne érezzék magukat rosszul, Weinberg és Salam. Megcsináltak egy fizikai elméletet, amiben tényleg az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatás nagy energián teljesen ugyanolyan volt, és alacsony energián különbözött. Miért? Na kérem, itt vagyunk a lényeges pontnál, azért, mondták ők, mert az elektromos kölcsönhatást közvetítő részecskének, a fotonnak nincs tömege, a gyenge kölcsönhatást közvetítő részecske ugyanolyan, csak valamiért van neki tömege. És hát legegyszerűbb, ha lerajzolom. Itt van két töltés. Mondjuk az egyik pozitív, és a másik negatív. Elektromos töltés. Kölcsön akarnak hatni. A kvantumelméleti szakemberek azt mondják, a kölcsönhatás úgy történik, hogy ez a pozitív töltés kibocsájt egy fotont, a foton átrepül ide, és valamit csinál ezzel a töltéssel. Utána ez a töltés is kibocsájt egy fotont, és az átjön ide. És az, hogy az egyik kibocsájt valamit, a másik elnyel, az egy kapcsolatot létesít közöttük, és az valahogy egy vonzóerő. Na most, mivel a foton tömegtelen, ezért a nyugalmi energiája nulla, ezért ez a töltés ki tud bocsájtani egy fotont, nem változik meg az energia. Na most kérem, ha itt van két részecske, és ez kibocsájt egy nagy tömegű valamit, hogy az röpüljön át az egyikből a másikba, az nem megy olyan könnyen. Mert ennek valahogy ki kell izzadnia magából a szükséges energiát, hogy ez létrejöhessen és átrepülhessen. De nincs neki. Mert áll. Hát akkor a következő, a kvantum elmélet a következőt mondja, kérem, az energia megmaradása az csak hosszú időkre igaz, kellően rövid időre kismértékben meg lehet zavarni az összenergiát, csak az aztán visszaáll. Na de ez azt jelenti, hogy csak rövid ideig repülhet ki az a részecske onnan, és hogyha én a két töltést elviszem egymástól nagyon messze, akkor nem jut át az egyikből a másikba. Tehát nem sikerül a kölcsönhatás. Tehát a kölcsönhatás gyenge, mert a legtöbb próbálkozás nem sikerül. Vagyis tényleg, hogyha a kölcsönhatás közvetítő részecskéje egyébként lehet ugyanolyan, mint a foton, de tömege van neki, akkor ugyanaz a kölcsönhatás gyengébbre fog sikerülni. Na kérem, ez technikailag egy rendkívül nehéz mérés volt, gyakorlatilag egyetlen egy dolog miatt volt nehéz, minél nagyobb tömegű részecskét akarok kelteni, hogy aztán megvizsgálhassam, ugye, buborékkamrába, fényképező lemezen valamibe, annál nagyobb energiájú gyorsítót kell csinálni. Nagyobb gyorsítót nehezebb csinálni, mert nagyobbra kell csinálni ugye a gyűrűt, nagyobbra a mágneseket, nagyobbra a vákuumot, minden, nagyobbra sokkal drágább. Ezért egy adott pillanatban, ugye, hát a tudomány olyan gazdag, amennyi pénzt adnak rá. Minden pillanatban van a világon egy legnagyobb gyorsító. Általában az szokott kiderülni, hogy az a legnagyobb gyorsító még éppen nem elég nagy ahhoz, hogy a kísérletet el lehessen végezni, és akkor aztán mindenféle trükköt kell alkalmazni, hogy mégis az a részecske keletkezzen, és akkor nagyon gondosan kell átvizsgálni a felvételeket. Na hát ezért ez rendkívül nehéz. És hát el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen dolognak a megszervezése, végrehajtása, befejezése az iszonyatos munka. Nem csak úgy munka, hogy sokat kell hozzá gondolkozni, meg sokat kell dolgozni, hanem úgy is munka, hogy ezt az egészet meg kell szervezni, kézben kell tartani, a csoportnak együtt kell dolgozni. Megint csak azt mondom, hogy képzeljük el, hogy hát látjuk, hogy a budapesti föld alatti, ugye mondjuk ez a hármas vonal, ez mennyi éve épül. Látjuk, hogy magát a berendezést, ami ugye ebbe az esetben a metróalagút, sem egy egyszerű dolog megépíteni. Na most képzeljük el, hogyha föld alattit kéne építeni, és közben azzal valamilyen méréseket folytatni a tudománynak a legelőre haladottabb részén, egy borzasztóan nehéz munka. Másrészt viszont, hát, hogy mondjam, ami kijön belőle, az tény, azon nem lehet vitatkozni. Ha egy elemi részecskét megtalálnak, és ezzel bebizonyítják, hogy az elektromágnesesség és a gyenge kölcsönhatás az tényleg lényegében ugyanaz a jelenség, és nagyobb energián egyesülni fog, akkor ezzel nem lehet vitatkozni, mert megvan a részecske, itt van a kezünkben, pontosabban ott van a fényképfelvételeken, meg lehet nézni. Ezen már alkudozás nincs. Ez kérem ugyanolyan tény, mint hogyha valaki felfedez egy jó nagy szigetet. És hát emlékezzünk vissza, hogy micsoda nagy dolog volt az, amikor még a felfedezések kora volt, tehát nem járták be az egész földet keresztül kasul, és nem voltak műholdak, amik fölvételeket készítettek, akkor bizony igen nagy dolog volt, hogyha valaki talált egy szigetet. Ugye, mert elment hajón, és ment másfél évet, és valami eldugott helyen, ahol nagyon viharos volt, meg hideg, ottan megtalált egy szigetet, azt följegyezte a térképre, nevet adott neki, berajzolta a partvonalait, berajzolta a koordinátáit, és utána, hogyha valaki kíváncsi volt, hogy tényleg ott van-e a sziget, akkor odament, megnézte, és leellenőrizte. És az már egy tény volt. És azzal a tudomány nagyobb lett. És ugye az ilyen dolgok között, meg az olyan dolgok között, ahol az ember azt mondja, hogy hát én így képzelem el a világot. De vagy igazam van, vagy nincs, hát azok között azért van valami különbség, és minél több biztos tudása van az embernek, annál jobb. Na mostan, hogy valami optimistával fejezzem ezt be, azóta kezdjük azt sejteni, hogy a harmadik kölcsönhatás típus, az erős kölcsönhatás, az is ugyanaz lényegében, mint az első kettő, csak még nagyobb energiákon egyesülnek. Na most olyan nagy energiákat, amin ezt lehetne tanulmányozni, földi gyorsítóval nem lehet előállítani, minden valószínűség szerint a jövőbe se, mert a gyorsítónak nagyobbnak kéne lennie, mint a Föld. Még a kozmikus sugárzásba se jönnek ilyen energiák. Ellenben, ha ez a második elképzelés igaz, akkor a proton is bomlik. Borzasztó lassan, 10-31-en vagy 10-32-en év a felezési idő. Na most az ember azt mondja, hogy hát ez nevetséges, ezt nem lehet észrevenni, dehogy nem. Nagyon egyszerűen, már elvileg nagyon egyszerűen, nagy mennyiségű vizet kell ilyen részecske detektorokkal figyelni. Hát ugye a vízben van egy csomó proton, ha én 10-32-en darab proton tudok beletenni, ami hát valami 1000 köbméter, 1 és 1000 köbméter között valami, akkor már évente lesz egy bomlásom, és hát hogyha még 100-szor ennyi vizet tudok együtt tartani, ami valami óriási nagy medence, akkor meg naponta lesz egy bomlásom, és azt észre fogom venni. Na mostan akkor itt is persze nagy ne, a víz az szerencsére olcsó. Itt persze óriási nehézségek vannak, mert minden egyéb sugárzás, ami mászkál körülöttünk, az a mérést zavarja, ezért ezeket a berendezéseket, hát nem a víz a berendezés, hanem az a sok mérőműszer, amivel körülrakják, azt fölhagyott aranybányákba teszik le, mert az aranybányák mennek le legmélyebben a föld belsejébe. Ugye nem kell mondani miért, hát azéri meg legjobban mélyre leásni. Oda leteszik és figyelik. Eddig még senki nem látott protonbomlást. Lehet, hogy nem is fog, mert mondjuk nem igaz az az elmélet. De ha valaki bizonyítottan lát majd bomlási folyamatokat, akkor valószínűleg az az ember, vagy az a kutatócsoport is kap egy Nobel-díjat. És akkor ezzel megint tisztáztunk valamit az alapvető kölcsönhatásoknak az ő természetéről. Na mostan, amit a semleges gyenge áram nevű jelenség, az gyakorlatilag ugyanez, az azt fejezi ki, hogy vannak olyan kölcsönhatások, amit a gyenge kölcsönhatásnak ez az új elmélete jósol, hogy azok vannak. Egy neutron és egy neutrino is tud egymással mit csinálni, a hagyományos elméletekben nem. És akkor azokat is ilyen fényképező lemezek átvizsgálása után észre lehet venni, föltéve, hogy az ember egymilliószor elvégzi a kísérletet, és egymilliószor nagyon gondosan végzi el, tudja, hogy mit akar keresni, és sok fényképező lemezt vizsgál át. És az is megerősíti az alapvető kölcsönhatások egységét. És hát akkor valami alapvetőt tudunk meg a természet alapvető törvényeiről. No, hát ennyit így lelkesítőnek, és ha az elnök úr előkerül és levezeti a szavazást, akkor lehet szavazni arról, hogy milyen témáról szeretne hallani a hallgatóság.
Tegyél nekünk ajánlatot.
Én? Ha valaki itten álljon föl, aztan tegyen önálló ajánlatot, aztán meg kiküldjük bizottságnak.
Hát akkor marad.
Na.
Marad a fekete
lyuk. Hát akkor fekete lyukak lesznek, kérem. Akkor én itten megiszom még egy ilyent, és közben neki kezdek. Na kérem tisztelettel, valamikor a múlt század végén minden előadást úgy kezdtek, főleg Németországban, de nálunk is, hogy már a régi görögök is ismerték ezt meg azt. Na most a fekete lyuk előadásokat nem lehet így kezdeni, de azért én valahogy ebbe is bele fogom erőltetni a régi görögöket. Részint azért, mert miért ne, ugye? Részint meg azért, mert itt elhangzott egy olyan kérdés, hogy hát a modern tudománynak ezeket az eredményeit a hétköznapi gondolkodással meg lehet-e érteni? Hát a hétköznapi gondolkodással nem egészen, csak hogy az ember az mióta módja van rá, össze-vissza törte a fejét mindenen. A mióta módja van rá, az azt jelenti, hogy jó néhány ezer éve van az, hogy vannak olyan emberek, akiknek arra van ideje, hogy gondolkozzanak. Ugye az 100 vagy 50 évvel ezelőttig a társadalom legnagyobb része az termelő munkával foglalkozott. Mindennapi munkával. Úgynevezett ilyen ülő fehérgalléros gondolkozó vagy irkáló foglalkozása az kevés embernek volt. Most már nem úgy van, a fejlettebb országokban a lakosság nagyobbik része az valamiféle papírt gyárt, és azt egy másiknak átadja, aki azt a papírt elolvassa. De ez egy új jelenség. Na mostan, hogyha valakinek reggeltől estig halásznia kell, akkor közben nem alkot magának elméleteket a világegyetem szerkezetéről, mert hát akkor nem tud halat fogni. Pláne, hogyha valami ilyen, mondjuk ha vadásznia kell, akkor aztán nem tud közben gondolkozni semmin. De nehány ezer éve, hát a termékbőség vagy valami ilyesmi miatt, a társadalmaknak módja lett arra, hogy egy néhány embert a mindennapi ilyen fizikai munkától mentesítsen. Na most ennek többféle oka lehet. Hát például mindig lehetnek olyan emberek, akik a mindennapi munkára gyengék. Például kérem tisztelettel, Tamási Áron a jeles író, az azért lett író, mert amikor még nem tudom, valami 10 éves gyerek volt, akkor egy vadász puskával ellőtte valamelyik ujját. És hát akkor nem volt alkalmas arra, hogy szántson, mert nem tudta olyan jól megfogni az ekeszarvát. És akkor azt mondták, hogy hát akkor ezt a gyereket beadjuk az iskolába, az a gimnáziumba járatjuk, és akkor majd talál magának valami olyan foglalkozást, amit el tud látni úgy is, hogy, nem tud olyan jól fogni. Na mostan ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy mindig vannak olyan emberek, akik szívesen veszik azt, hogyha nem kell szántani, vagy fát vágni, mert úgy gondolják, hogy könnyebb munka az, hogyha ül és gondolkozik az illető, és hát, hogyha ez az ember a főnöknek volt az öccse, vagy a fia, akkor a főnök esetleg kreált neki egy varázslói állást. Na mostan a harmadik dolog azonban az, hogy varázslóra szükség is volt. Most a mai fejünkkel azt mondjuk, hogy a varázsló mindenféle babonaságot terjesztett, például ottan megfüstölte a beteg embert, és akkor azt állította, hogy így kiűzi belőle a gonosz szellemet. Na jó, de hát most gondoljuk meg, hogyha egyáltalán nem lett volna a törzsbe senki, aki ilyennel foglalkozik, hát azért valamiféle betegségeket a varázsló meg tudott gyógyítani. Ilyen gyógyfüvekkel, meg ebbfélékkel. Hogyha a varázsló nem lett volna, akkor azok a betegségek se lettek volna meggyógyítva. Ez az egyik. A másik, hogy képzeljünk el magunknak egy kőkorszaki vadász törzset. Hát most a vadászat az például olyan munka, amikor össze kell fogni az embereknek egymásnak. Ugye az egyik itt hajtja a vadat, a másik ott állít fel egy hálót, a harmadik valami láncsákkal dobálja. Ha ezek össze-vissza dolgoznának, akkor a vad megszökne. Tehát mielőtt a csoport kivonul vadászni, hát valamilyen módon beléjük kell dresszírozni azt, hogy működjenek együtt. Most erre egy pszichológust használnának, hát akkor a varázsló csinálta, valamilyen kereplőket forgatott a feje között, közben utánozta az illető vadnak az ugrándozását, és a vadászok pedig eljátszották tánc formájába azt, hogy majd hogy veszik körül. Na most közben begyakorolták, hogy hogy működjenek együtt egymással, úgyhogy csak jobban vadásztak akkor, ha a varázsló előtte csinált hókusz-pókuszt, mint ha nem. Így kezdődött. Na most a dolog megvan valamivel több, mint 10 000 éves. Tudnék, a legutolsó eljegesedés vége felé élt Európában egy Magdaléninek nevezett, hát nem törzs, mert annál nagyobb volt, nem emberfajta, mert ez már a mai ember volt, olyan, mint mi, és nincs arról szó, hogy külsőre eltért volna más népektől. Ez egy kultúra volt, tehát hasonló eszközei maradtak Dél-Franciaországban, Észak-Spanyolországban, Olaszországban, meg még egy néhány helyen. Ezek úgynevezett specializált vadászatot folytattak, például rénszarvasra, ugye jégkorszak volt, a rénszarvas lent volt Franciaországban. Ezt most is csinálják a lapok, hogy nem szelidítik meg a rénszarvast, és nem tartják karámba, hanem pontosan tudják, hogy amikor a rénszarvas sorda vonul, holnap után ott lesz. Hát akkor, ha holnap után fogy el nekem a húsom, akkor holnap után kimegyek, és a két leghátulsó állatot lelövöm. Tehát ez van olyan jó, mint az állatnak a háziasítása. Ha pontosan tudom, hogy hol jár az, mikor hol jár az állat, akkor oda megyek és kiveszek belőle egyet. Nem kell tartani. Na most ennek a következtében nagyon könnyű volt az életük. Ezek azok, akik össze-vissza festették a falaikat a barlangokban, nem csak ők festették, de ők festették a legszínesebbeket, a legtöbbet. És hát amit mindig el szoktam mondani, biztos már mondtam itt is, varrótűjük is volt. A varrótűt előállítani nem egy nagy munka, már úgy értve, hogy nem kell hozzá technika, az ember egy ilyen kis csontszilánkot leüt, és azt más csontokkal vagy kövekkel addig csiszolja, amíg olyan sima és karcsú nem lesz. Ugye az egyetlen trükk az, hogy valamilyen módon egy lukat kell belefúrni. Na most egy lukat bele lehet fúrni egy nagyon hegyes kis kőszilánkkal, vagy pedig nem egy lukat fúrok bele, hanem csak egy ilyen kampót faragok a végére. Az is jó. Na mostan, hogy miért jó az, hogyha az embernek varrótűje van, hát azt nem kell magyarázni, mert ugye hát próbáljunk meg, jégkorszak van, próbáljunk meg bőröket varró tű nélkül összedolgozni. Össze lehet, mert egy tüskével megszúrom, akkor valahogy átnyomorgatok rajta egy ilyen állati bélből sodrot, nem tudom mit, akkor fogammal megfogom és kihúzom a másik oldalán, de hát varró tűvel mégis egyszerű. Na most nem kell hozzá technika, csak gondoljuk meg, hogy mennyi szabadidő kell ahhoz, hogy valaki türelmesen ilyen kis csontszilánkokat simítgassa. Ez azt mutatja, hogy volt rá idejük. Ugyanígy volt arra is idejük, hogy egy néhány ember leüljön, és kozmológiai elképzeléseket gondoljon ki a világ szerkezetéről. Ezzel kezdődött 10 vagy 15 ezer éve. Ez folytatott aztán a suméroknál, az egyiptomiaknál papok formájába, és a görögöknél, akiknél már filozófusok voltak. Ez azt jelenti, hogy egy 10-15 ezer éves eszmetörténeti múlt van mögöttünk, vagyis egy csomó lehetséges paradoxont és ötletet végig gondoltak, csak nem a modern technikára alapozva. Hogyha a modern fizika fölveti azt a kérdést, hogy lehet-e az időben visszafelé utazni, akkor mivel ezt kísérletileg még nem tudjuk kipróbálni, azt szokták mondani, hogy a múltba visszamenni, hát az nem fog az menni, kérem, az valahol ellentétben kell álljon a természet alapvető törvényeivel, mert ha vissza tudok menni a múltba, akkor megváltoztatom a múltat. Akkor viszont nem történik meg a jelen, tehát én se jövök létre például, és akkor hogy mentem vissza a múltba? Tehát valahol valami ellentmondás van. Valószínű, mondja egy iskola, hogy a természet alapvető törvényei tiltják az időben való utazást, csak még nem tudjuk, hogy hogy. Mert ha nem tiltanák, akkor ilyen ellentmondó dolgok jönnének ki belőle. Na most ne tessék azt hinni, hogy erre a modern fizika jött rá, erre a gondolatmenetre. Tessék elolvasni görög mitoszokat, ahol nem időutazással van ugyanez elmondva, hanem jóslattal. A fiatal Ödipusz, aki a korinthoszi trón örököse volt, elment a Delfi jósdába és jóslatot kért. És a jósnő azt mondta, hogy takarodj innen nyomorult, mert apádat megölöd és anyáddal hálsz. Hát ettől persze a királyfi megijedt, és elbújdosott hazulról, hogy nehogy megtörténjen. Miközben bújdosott, összetalálkozott Lajos tébai királlyal az útszélén. Összevesztek, agyonütötte, nem tudta, hogy az az apja, mert ugye az volt valójában az apja, de fiatal korában, csecsemőkorában kitette, mert az öreg tébai király jóslatot kapott, hogy ez a gyerek őt el fogja pusztítani. Tehát kitétette az erdőbe, hogy a vadállatok egyék meg, akkor nem fogja őt elpusztítani. Így került Korinthoszba, ahol örökbe fogadta a királyi család, csak ezt nem mondta meg neki. És mivel el akart menekülni a jóslat eredménye elől, azért összetalálkozott a valódi apjával, és agyonütötte, tovább már ismeretes a történet. No, ez egy kidolgozott gondolati konstrukció arra, hogyha én tudom valaminek a végeredményét, és megpróbálom megakadályozni, akkor esetleg nem sikerül megakadályozni. Nem azt mondom, hogy ez a modern fizika véleménye, csak azt mondom, hogy azt, amit most a modern fizika gondolkodik, hogy az időutazás nem vezetne mindenféle alapvető problémára, hát azt a régi görögök már végig gondolták. És valójában mi is onnan vesszük az ötletet. Tehát, az emberiség történetében mindenféle ötletet sokszor végig gondoltak, csak olyan általánosságban. És ugyanez a helyzet, ha nem is a fekete lyuk, de bizonyos fajta lyukak problémájával. Na mostan. Akkor most általánosságban beszéltem egy ideig, mi a fekete lyuk. Azt szokták mondani, hogy a fekete lyukat, a létezését Laplace jósolta meg, vagy 1798-ban, vagy 1810-ben, azért mondom ilyen bizonytalanul, mert a Laplace égi mechanikája 5 kötetben jelent meg, és néhány év volt az egyes kötetek megjelenése között. Hát az első kötet jelent meg 1798-ban, az ötödik kötet jelent meg 1810-ben, és hogy melyik kötetben van az a híres megjegyzése, hát én nem olvastam az eredetit, ritkán is találni meg, meg franciául is van, valamelyik kötetben van benne. Na most, ha már Laplace-nál tartok, akkor nem tudok megállni egy kis történetet, hogy el ne mondjam. Ugyan nem vág ide, de teljesen mindegy. 1798-ban, amikor megjelent ennek a könyvnek az első kötete, akkor Franciaországban, várjunk csak, 99, hát 98-ban megjelent a kötet, 99-ben még friss volt, volt egy bizonyos Bonaparte tábornok, aki akkor lett első konzul. 1799 folyamán volt egy ilyen államcsímféle, amiben őt megtették első konzulnak. Igen, ám, de a Bonaparte Napóleon az tüzértiszt volt, és a tüzértisztek nagyon szeretik a matematikát, mert az köl nekik. Ugye ilyen ferdehajítások a lövedéknél, és akkor figyelembe venni a légellenállást és efélét. Ennek a következtében van egy Napóleon tétel a geometriában. Van egy háromszög, és akkor a háromszög belsejébe is írok kört, meg köréje is írok kört, és akkor ezeknek összekötöm a középpontjait, és akkor veszem a háromszög oldalfelezőit, meg a jó ég tudja mit, és ezeket mind összekötöm, és akkor megint kapok egy háromszöget, és akkor abban a háromszögbe is írhatok kört, és az valamilyen viszonyban van a másik körrel, és erre vonatkozóan van egy tétel, amit Napóleon Bonaparte bizonyított. Tényleg ő bizonyította. No, így aztán ő tagja volt, nem annak a híres francia akadémiának, aminek 40 tagja van mindig csak, hanem valamilyen matematikai és nem tudom milyen tudományok akadémiájának, ami többek között ilyen természettudományi akadémia volt. Annak ő tényleg tagja volt, szóval akkor választották be, amikor ő tüzér ezredes vagy tábornok volt, és nem akkor, amikor államfő. Hát nem ő volt a legtudósabb tagja, de tagja volt, és ő azt nagyra is becsülte, hogy ő annak tagja. És hát egyszer megjelent ennek az ülésén, és akkor a Laplace átnyújtotta neki a könyvét. Dedikálta és átvette. És hát az első konzul a bokros teendői mellett a könyvet el is olvasta. Hát, hogy mennyire részletesen, azt ugye senki se tudja. De tény az, hogy néhány hét múlva oda ment a Laplacehoz, és azt mondta, hogy polgártárs, én az ön könyvét elolvastam, nagyon tetszett. Csak hát egy hiányérzetet hagyott bennem, hát maga itten foglalkozik a világ fölépítésével, meg a kialakulásával is az égi mechanika körében, hát ugye bolygórendszer mi egyéb, és nem említi meg Istent. Mire Laplace azt mondta neki, és ez az a híres mondás, hogy első konzul polgártárs, a könyvemben erre a hipotézisre nem volt szükségem. Egy tudománytörténetileg híres mondás, és ez neki a mondásnak a története. Na mostan Bonapartének annyira tetszett vagy a könyv, vagy Laplace, vagy valami, hogy később, amikor már császár volt, egy rövid időre megtette belügyminiszternek. De ez csak néhány hétig tartott, mert a Laplace teljesen nyilvánvalóan alkalmatlan volt arra, hogy mondjuk a francia lapokat rendszabályozgassa, meg ilyesmiket csináljon, és akkor abból leváltották, de kapott valami nagyon derék kitüntetéseket. Na, ennek ugyan semmi köze nincs a témához, de ezt elmondtam, mert jó pofa. No, minden esetre a Laplace könyvében van egy megjegyzés, ami kodni, hogy fogalmak között mi a különbség, és azt már régóta tudta az emberiség. Van lyuk, és van gödör. Amire Laplace rámutatott, az a fekete gödrök létezése. Ezt a szót senki nem használja, aminek két oka van. Az egyik az, hogy az emberek gyakran, amikor lefordítanak egy kifejezést mondjuk magyarra, akkor nem elég gondosak. A másik pedig az, hogy amit a modern fizika emleget, az nem is fekete gödör, hanem fekete lyuk. Csak amit a Laplace emleget, az volt fekete gödör. Mi a különbség? Hát kérem tisztelettel, ezt mindenki tudja, aki megy az úton. Ha van egy gödör, akkor abba belelépek, kifizamítom a bokámat. Ha van egy lyuk, akkor beleesem. és abból baj lesz. Na mostan azonban a földi körülmények között a legmélyebb lyuk is csak gödör. Hát, mert most mi az, hogy lyuk? Egy telefonakna, mondjuk, ami mondjuk egy méter mély. Egy kút. Hát az mondjuk 10 méter mély. Hát ha száraz és belesem, kitörhetem a nyakam, de annak is van alja. Nem lyuk, az ember nem esik át rajta, egy gödör. Belehullik, valahol megáll, és ha még életben maradt, akkor kimászhat. Most a Laplace féle elképzelt óriási nagy égitestek a róluk fölfelé haigált tárgyak szempontjából gödrök. Feketének fekete, mert a fény nem jut ki. Ellenben Laplace idejében semmi nem tiltotta meg azt, hogy valami gyorsabban menjen, mint a fény. Nem volt ismeretes olyan fizikai törvény, ami szerint a fény a leggyorsabban mozgó valami. Tehát, jó, egy ilyen csillag felületéről a fény nem tud kijutni, de egy fénynél gyorsabb valami, az kijutna. Óriási nagy ágyút csinálnék, teletömném puskaporral, és így tovább. Vagyis ez olyan lenne, mint egy nagyon mély kút. Hát abba beleesem, akkor valószínűleg nem tudok kimászni, de ez csak az én gyengeségem. Egy nagyon erős ember, vagy amelyik ilyen mászóvasakkal lenne felszerelve, az akármilyen mély kútból kimászna. Na mostan, ha megkérdezték volna a Laplace-t, ő azt mondta volna, hogy hogyne, gödrök vannak, de lyukak nincsenek a természetben. De a természetből nem lehet kiesni. Na, ha az embernek van egy asztalterítője, mert az van itt előttem, az asztalterítőn lehet egy lyuk. Az egy olyan hely, ahol nincs asztalterítő. Mindenhol van asztalterítő, itt nincs asztalterítő. Most ha az asztalterítőt kifeszítem, és valamit elkezdek az asztalterítőn pofozgatni, egy kis golyót, akkor az gurul az asztalterítőn össze-vissza, de ha véletlenül odaér a lukhoz, akkor leesik, és azon túl ő már vissza nem kerül az asztalterítőre. Vagyis az asztalterítő lukas. A föld felszíne azonban nem lehet lukas, mert hát akár milyen mélyre ások benne, ott lenne még mindig föld van. Csak egy gödör. Na most az egy finom kérdés, hogyha én a földön keresztül ásnék. Ugye a föld közepén keresztül mondjuk, csak úgy hatáskeltésül, hogy akkor azt luknak kellene hívni, vagy nem. Mert az egy olyan gödör lenne, aminek nincs feneke, és akkor ezt esetleg már hívhatnám luknak. De ezen keresztül se lehetne kiesni a földből, mert hogyha én egy golyót addig pöckölnék, amíg ottan beleesne az egyik oldalon, akkor ha én a légellenállásról elfelejtkezem most egy pillanatra, akkor a golyó pontosan végigesne ezen a valamin, mondjuk alagúton vagy kúton, és a másik oldalon kibukkanna, és pont ott megállna. Hát azért, mert ugye a föld közepéig gyorsul az esése, és a föld közepétől már megint fölfelé halad a másik oldalon, és ott meg lassul az esése. És hát mivel a föld mind a két fele ugyanolyan messze van a közepétől, amennyire föld gyorsult az egyik oldalon, annyira lassulna le a másikon. Na most, ha még van légellenállás is, akkor azt csinálja, hogy nem jut el teljesen a lyuk végéig, hamarabb megáll, visszafordul, és akkor ilyen egyre kisebb zuhanásokat csinál, és a végén megáll a közepén. Vagyis nem esett ki a földből. Na most, Laplace valószínűleg nem tudott volna elképzelni semmi olyant, amikor valami kiesik a földből, és olyan sem, amikor kiesik a világból. Tehát ő nem is gondolt volna arra, hogy fekete lyuk létezhet, és az ő elméletéből, illetve a Newtonéból csak fekete gödrök létezése következett. Ellenben a régi görögök, gondoltak lyukak létezésére. Nem feketére, de legalább lyukra, az is valami. Ugyanis néhány helyen voltak olyan barlangok, amiről a görögök azt tartották, hogy köznapi értelemben véve nincs végük. Egy barlang az szintén csak egy gödör. Ugye? Tehát valameddig lemegy az ember, és ott vége van. Na mostan azon kívül egy barlang lehet egy alagút is, tehát itt lemegyek, és akkor kicsit odébb kibukkanok. Hát az se egy lyuk. Ellenben a régi görögök, mondom bizonyos barlangokról, nagyon kevésről, úgy tartották, hogy azok az alvilágba vezető lejáratok. Ezek közül egy a Peloponnesos félszigeten van, a Tainaróni öböl környékén. Ezt azért tudom ilyen pontosan, mert Strabón megemlíti a fönnmaradt földrajz könyvébe. A Strabóni geográfika, igen, a nagyon, nagyon kevés művek egyike, amelyik majdnem hiánytalanul fönnmarad, szóval valahol valamilyen egy-két oldalnyi részletek elvesztek belőle, de úgy egyébként a könyv áttekinti az egész akkor ismert földet, és teljes. Tehát nem az van, hogy a bevezetése maradt meg, vagy a második harmadából töredékek, gyakorlatilag az egész megvan, megvan még a Ptolemaioszé. Mert azt valamikor a középkor folyamán bizánci szerzetesek időnként lemásolgatták. Ezek a görög-római földrajztudománynak a teljességét adják, mert ezek összegyűjtöttek mindenféle adatot, és hát valami följegyzés volt arról, hogy az ott lakók, a közelben lakók azt mondják, hogy az a barlangottan az alvilágba vezetlen, nem ez volt az egyetlen ilyen, valahol van Itáliában is egy ilyen lejárat, és ott ment le az Éneiszben, ugyebár a költő, amikor megnézte az alvilágot. Aztán, ha jól emlékszem, valahol a Fekete-tenger környékén is mutogattak egy ilyet, de nem volt belőle sok. Na most kérem tisztelettel, ha egy lejárat az alvilágba vezet, akkor a mi világunkból kivezet. És a mi világunkban nincs vége. Tehát azon keresztül tényleg ki lehet pottyanni valami olyan helyre, ami már nem a világ, vagy legalábbis nem a miénk. Ez tehát lyuk lenne. Ez egy lyuk lenne a Földön. Na most a régi görögöknek nem volt igazuk, mert a Földön ilyen lyuk nincs. Tehát ilyen szempontból azt kell mondani, hogy egyrészt akik mutogatták ezt a barlangot, azok babonásak voltak, másrésztről pedig az, hogy a Strabón ezt belevette a földrajzkönyvébe, az azt mutatja, hogy Strabón földrajzkönyvében helytelen állítások is vannak. Persze Strabón az óvatos ember volt, általában nem azt írja, hogy ez kérem tényleg az alvilágba vezet, hanem azt mondja, hogy hát egyesek azt állítják róla, hogy... Na de most nem ide akarok kiukadni, mert hogy 2500 vagy 2000 évvel ezelőtt Peloponnesos félszigeti vidéki görögök mit állítottak egy barlangról és mit nem, az tudománytörténetileg vagy néprajzilag lehet érdekes, de az azért nem egy olyan nagy ügy. Mi is azt szoktuk mondani a lágymányosítóra, hogy feneketlen, pedig valami 6 méter mély összesen. Hanem amire ki akarok lyukadni, az a következő, hogy a görögök tisztán gondolkodás útján megalkották azt az elképzelést, hogy egy ilyen lyuk lehetséges. Tehát nem csak egy kétdimenziós felületen lehet egy lyuk, ami onnan kivezet, hanem a térben is lehet egy lyuk. Ezt az elképzelést ők megalkották. Az elképzelés egy logikai elképzelés volt, aztán az, hogy ő szerintük a Földön volt egy ilyen hely, vagy három. Mi meg azt mondjuk, hogy nincs. Az már, hogy úgy mondjam, a földrajztudományra és a vallástudományra tartozik. Na most persze nem voltak bolondok. Egyrészt mondom, ezt olyan vidéki népség állította, tehát nem az Alexandriai Tudományos Akadémia. Másrészt meg nyilvánvalóan arról van szó, hogy a barlangból ilyen kénhidrogén bűz, vagy valami hasonló jöhetett ki. Vannak büdös barlangok, hát Erdélyben van egy csomó például, és hát, hogyha ilyen szagok jönnek ki, akkor az ember hajlamos arra gondolni, hogy ottan lent a pokol van, és időnként a pokolban lévő kénkőből jön föl valamennyi. Egész jó magyar. No. Tehát. 2000 vagy 2500 évvel ezelőtt a görögök puszta gondolkodással képesek voltak megalkotni azt az ötletet, hogy a háromdimenziós térben is lehet olyan, hogy itt van egy bejárat, és akkor mögötte van valami, és az a valami kivezet a térből, tehát hogyha benne maradok, és megyek előre, akkor vagy elpusztulok, hát most mi történik az emberrel, ha leszáll az alvilágba? Vagy elpusztul, vagy eljut egy olyan helyre, ami már nem az ő világa. Na most kérem tisztelettel, a modern fizikában emlegetett fekete lyukak ilyenek. Tehát nem gödrök, mint Laplace-nál, hanem lyukak. És most, hát ugye, én megkaptam azt a kérdést a szavazás előtt, hogy hétköznapi gondolkodással ezt föl lehet-e fogni. Most erre azt kell mondani, mi az, hogy hétköznapi gondolkodás. Mondom, hogy Laplace például ezt, ha így elmesélték volna neki az ötletet, akkor azt mondta volna, hogy kérem, ez merő fantáziálás, maga logikátlanul gondolkozik, hát lássa be, hát a térből nem lehet hova kijutni. És nem neki lett volna igaza, de ez azt mutatja, hát a Laplace elég okos ember volt, és elég sokat gondolkodott, ez azt mutatja, hogy az embert körülvevő világ az olyan, hogy semmi nem sugall ilyen ötleteket benne. Minden, amit magunk körül látunk, az olyan, hogy természetesnek veszük, hogy csak gödör van a térben, lyuk nincs. Tehát ha valaki erősen épít a mindennapi tapasztalatra, akkor azt fogja mondani, hogy ilyen nincs. Tehát ha ezt értjük hétköznapi gondolkodás alatt, akkor az ember azt mondja, hogy hát ezt nem lehet hétköznapi gondolkodással elképzelni, matematikailag esetleg le tudja írni egy kellően képzett és ravasz ember, de elképzelni nem lehet. Na most. Hát azért én megpróbálom elképzeltetni. És akkor valamennyire sikerülni fog, és az is több lesz, mint ha meg se próbálja. Na most először nézzük meg, hogy miben volt Laplace-nak igaza. Amiben Laplace-nak igaza volt, az egy képlet. Tudnélik? Képzeljük el, hogy van nekünk egy égitestünk, aminek megadjuk a méretét, tehát, hogy milyen messze van a felszíne a középpontjától, és megadjuk a tömegét. És akkor most képzeljük el úgy, hogy ugyanazt a tömeget én egyre jobban összenyomom, tehát egyre kisebb térrészbe sűrítem össze, és akkor mindig megkérdezem, hogy na még kijön-e a fény. Hát Laplace adott egy értéket, hogy mikor nem jön ki. Most ezt az értéket én fölírom, ez ugyan egy képlet, és én nem szoktam képletekkel gyötörni a hallgatóságot, de a képlet olyan méretetlen, hogy egyszerűen nyugodtan odaírhatom. Az R az a mérete a testnek, és az, amikor éppen bekövetkezik az, hogy már nem jön ki a fény, az így néz ki. Ahol az M a tömege az égitestnek, a G az az egyetemes gravitációs állandó, tehát az az erő, amit két 1 cm távolságban elhelyezett 1 grammos tömeg egymásra kifejt, a C a fénysebesség. Hát ugye az nem meglepő, hogy pont ezek a mennyiségek vannak benne a képletben, mert gravitációs hatásról van szó, tömeg fejti ki, fényt kell bent tartani. Ami nem magától értetődő, az ez a kettes itt. Ugye lehetne kettes, lehetne hármas, lehetne egy pi, akármi lehetne ott. Azt Laplace kiszámolta, a Newton törvényekből ő oda egy kettest kapott, és az általános relativitás elmélet ugyanazt a kettest kapja oda. Amiben különbség volt Laplace elképzelése és a mai fizika elképzelése között, hát az nagyon sok mindenben volt az a különbség, de egy dolog, amiben ilyen különbség volt, az a következő, hogy mi történne a fénnyel. Most képzeljük el, hogy az égi test még egy kicsit nagyobb. Tehát még éppen ki tud jönni a fény. Mi történik ezzel a fénnyel? Laplace a következőt mondta. Hogy kérem, annak a fénynek lecsökken a sebessége. Mert ahogy jön kifelé, úgy a gravitáció húzza őt vissza. Csökkenti a sebességét. És hát, hogyha már alig tud kijönni, akkor nagyon lelassul. És hát aztán valahogy kivergődik, ugye, tehát eljut olyan messzire az égitestől, hogy annak a visszahúzó ereje már elhanyagolható, de akkor már nagyon lassan mozog. Tehát akkor volna nagyon lassú fény, és az a nagyon lassú fény, az ugye egy nagyon nagy tömegű, vagy nagyon kicsire összesugorodott égitestről jön neki. Hát kérem egyébként, hogyha az ember beleírja a naptömeget oda a tömeg helyébe, akkor méretre kap egy olyan 3 kilométert körülbelül. Tehát, hogyha a nap teljes tömegét egy 3 kilométeres gömbbe sikerülne belezsúfolni, akkor érkezne el ahhoz a Laplace féle határhoz. Jó. Na most. A mai fizika viszont azt mondja, hogy a fény sebessége határsebesség és természeti állandó. Tehát fényt nem lehet lelassítani. Mi történik akkor a kijövő fénnyel, ha már alig tud kijönni? Na mostan akkor itt egy pillanatra veszünk egy lélegzetet, vagy legalábbis én nem veszek, mert én folyamatosan beszélek, de aki akar, vegyen. És akkor itt egészen röviden el lehet mondani, hogy hogy jött rá Einstein arra, hogy meg kell alkotni az általános relativitás elméletet. Hogy milyen az általános relativitás elmélet, arról jobb, ha nem beszélek, mert ugye az matematika. De hogy miből jött rá arra, hogy meg kell alkotni. Kérem, menjünk vissza az 1600-as évek második felébe. Két olyan óriási figura élt akkor, az egyik, mint Newton és Huygens. Hát Huygensról kevesebbet hallunk, az kevesebb fajta dolgot csinált, de hát a fénytabban meg a hullámok terjedésében óriási dolgokat művelt. Most Huygens volt az, aki rájött arra, hogy azt korábban is sejtették, hogy a fényhullám mozgás. De Huygens végzett el egy csomó kísérletet, ami ezt aprólékosan bizonyította, és ő csinált ilyen matematikai leírásokat hullámok terjedésére. Miről van szó? Megy a fény. Amennyire tudjuk, a fény egyenesen terjed, amit az árnyékból látunk, ugye itt egy fényforrás, itt egy test, az vet egy árnyékot a falra, mozgatom a testet a fényforráshoz képest, akkor mozog az árnyék, változtatja az alakját, ezt én kiszerkeztem, hogy hogy változtatja, és akkor megállapítom belőle, hogy hát bizony egyenes vonalon terjedt a lámpa fénye. No. Huygens ki tudta mutatni, hogy nagyon kicsi méretekben kísérletezve ez már nem igaz. Tehát ha egy egészen pici akadályt teszek a fény útjába, az nem éles árnyékot vett, hanem az árnyék szélén olyan világos, sötét, valamilyen mintázat jelenik meg. Ha például egy kör alakú kicsi lemezt teszek oda, és egy pontszerű fényforrás, tehát egy nagyon kicsi lukon eresztem ki a fényt. Hát akkor ki tudom számolni, hogy hol lenne annak a korongnak az árnyéka a falon. És úgy nagyjából ott is van, de azért az árnyék határvonalán belül is vannak világos gyűrű alakú foltok, és az árnyék határvonalán kívül is vannak sötét gyűrű alakú foltok. Csak egyre kevesebb, ahogy megyek el az árnyék határtól. Ez azt mutatja, hogy a fény egy hullámmozgás, mert a hullámok azok valamilyen trükkös módon meg is tudják egy kicsit kerülni a korong célét, és bejutnak mögéje is. De persze mögéje kevesebb. Most ő meg tudta mutatni, hogy azok a gyűrűszerű mintázatok, amik kialakulnak, azok pontosan megjósolhatók akkor, ha föltételezem, hogy a fény hullámszerűen mozog. Hát elindítok egy hullámot, azt matematikailag le lehet írni. És akkor megnézem, hogy mit csinál az az árnyékot vető lemeznek a határán, és akkor hogy kerüli meg. Tehát megmutat, több ilyen kísérlet volt, ez a diffrakció, de van fényelhajlás meg efélék, és ezekből megmutatta, hogy a fény egy nagyon rövid hullám, hosszú hullámmozgás. Ugyanakkor Newton azt tartotta, hogy a fény különböző energiájú kis, mondjuk golyószerű testeknek a zápora. Na mostan persze Newton is tudta, hogy a fénynek van hullám természete is, mert mérte a hullámhosszát. Optikai kísérletekben. Igen, nem, de Newtonnak az volt az elképzelése, hogy a fény alapjában kis golyószerű, sörétszerű testeknek a zápora, amik a világétert, amikor keresztül rohannak rajta, akkor egy kicsit megrezgetik, és ezért kap másodlagosan a fény egy ilyen hullám természetet. Tehát a két úriember ellentétben volt arra vonatkozó, hogy mit tartanak a fény természetéről. Hullám természete van, vagy részecske természete. Na most kérem, ugyanakkor jött Olaf Römer, az is ugyanez az idő, az azt hiszem 1675, aki csillagászati megfigyelésekből megmérte a fényterjedési sebességét. Ezt korábban Galilei megpróbálta megmérni, de neki nem sikerült. Galilei úgy próbálta megmérni, hogy valami két hegycsúcsra jó távol fölállított két embert, éjszaka, és akkor az egyik embernek, mind a két embernek a kezében volt egy lámpa, ami el volt takarva, tehát ilyen dobozba volt, és a doboznak volt egy ablaka, ami elől föl lehet húzni a olyan redőnyfélét. Hát ez volt annak az időnek a zseblámpája. És akkor azt mondta, hogy no, ti álljatok itt meg, és amikor az első fölhúzza a redőnyt, akkor második meg fogja látni a fényt, amint meglátja, azonnal húzza ő is föl, és akkor a második meg, az első meg fogja látni, hogy a másodiknak mennyivel később villant föl a lámpája, mint ahogy ő már fölhúzta a redőnyt, és akkor ez az időkülönbség, ez a kétszerese a fény terjedés idejének. És hát ebből megmértem, hogy mennyi idő alatt megy végig a fény, és tudom a távolságot, és kiszámolom a sebességét. Kapott is valami jó kis sebességet, na de az azért volt, mert ma már tudjuk, van egy olyan dolog, hogy reakcióidő. Körülbelül 1/6 másodperc kell ahhoz, hogy az ember egy hirtelen jelenségre reagáljon. Ezért vezették be az elektromos időmérést a futóknál. Most erre azt mondaná az ember, hogy ez marhaság volt, mert hiszen igaz, hogy az a amikor az indításnál lenyomja a stoppert a célbíró, akkor 1/6 másodperccel késik a keze, de hát amikor a befutásnál lenyomja, akkor is késik. Tehát alapjában nem mérő rövidebb futási idő. Mégis az a helyzet, hogy a kézzel mért idők, azok körülbelül egy 10 másodperccel rövidebbek, mint az elektromosan mért idők. A furcsaságnak az a magyarázata, hogy amikor az indító elsüti a rajtpisztolyt, akkor nem várom, hogy ez... Nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem tudok fölkészülni rá. Ellenben, amikor a futó szalad át a célszalagon, akkor én már látom előre, hogy mindjárt átszalad, tehát a kezem figyelembe tudja venni az ő mozgását. És ezért nagyobb időkéséssel indítja el az ember a stoppert, mint ahogy lenyomja. Na. ennyit tanulunk a Galilei méréséből. Hát szóval kétszer egyhatod másodperc, az egyharmad másodperc. Mondjuk 2 kilométerre volt egymástól a 2 hegycsúcs. Tehát 4 kilométert látszott megtenni a fény 1/3 másodperc alatt. Tehát ez 12 kilométer másodpercenként. Jó nagy sebesség, de azért ma már tudjuk, hogy nem túl nagy. Na de erre hamar rájöttek, hogy itten valami ilyen hiba lehet, és ezt a mérést elvetették. Amit a Römer megfigyelt, az az, hogy a Jupiter holdak fogyatkozásaiban valami rendellenesség volt, és rájött arra, hogy arról van szó, hogy más-más időben látjuk a Jupiter holdak fogyatkozásait a megjósolthoz képest, aszerint, hogy a Föld a pályáján éppen a Jupiter oldalán van a naphoz képest, vagy az átellenesen. És azt mondta, kérem, a második esetben 300 millió kilométerrel több utat kell megtennie a fénynek. Ehhez pedig idő kell, és ez okozza az eltérést a Jupiter holdak látott mozgásában. Ebből kiszámolta, hogy mennyi a fény terjedési sebessége, és majdnem azt kapta, ami a most ismert érték, 300 ezer kilométer másodpercenként. Azt hiszem, hogy valami 308 ezret kapott, vagy 310 ezret, vagy valami ilyesmit, de hát az már, hogy úgy mondjam, se nem most, se nem szoroz. Tudták, hogy ez egy ilyen nagy sebesség. Novár most. Képzeljük el, hogy Newton megfogalmazta volna a döntő kísérletet, hogy döntsék már el végre, hogy a fénynek hullám természete van-e, vagy részecske természete. Newton ezt a kísérletet nem fogalmazta meg. Nem tudjuk, hogy miért nem. Számomra a legvalószínűbb feltevés az, hogy azt mondta, hogy úgyse lehet megmérni. Ezt az ő korában nem lehetett volna megmérni, a mi századunkban meg lehetett volna mérni, de Newton legalább azt megfogalmazhatta volna, hogy tessék kérem, itt van egy megfigyelés, meg van tervezve, ez ugyan eldönthetné a különbséget, de most még nem tudunk elég pontosan mérni. Nem tette ezt meg, de én most megmondom, hogy lehetett volna eldönteni. Aztán a hallgatóság rá fog ismerni arra, hogy miféle megfigyelés ez. Képzeljük el, hogy megnézzük a napot és a nap körüli csillagokat egy teljes napfogyatkozáskor, akkor ugye megjelennek a csillagok az égen. És megfigyelünk a napkorunkhoz közel 2 csillagot, 2 oldal. És megnézzük a távcsőbe, hogy milyen messze vannak egymástól. És ugyanezt a megfigyelést megismételjük 1/2 év múlva, amikor ugye a nap a csillagok között elmozgott egy félkört, és ezért most azok a csillagok éjszaka vannak fönn az égen, és meg lehet nézni. Ha a fény részecskék zápora, akkor a 2 esetben nem ugyanazt kapjuk. Ha a fény egy hullám, akkor valószínűleg ugyanazt kapjuk. Miért? Hát kérem tisztelettel, ha a fény részecskék zápora, akkor a nap mellett elhaladó részecskék a nap vonzása hatására esnek. Tehát ilyen görbe pályán haladnak el a nap mellett. A mi szemünk visszafelé hosszabbítja meg a részecskék pályáját, mert hiszen nem tudja, hogy amikor elindultak, hogy mozogtak, azt tudja, hogy amikor beérkeztek a szembe, hogy mozogtak. Tehát egy ilyen, lerajzolom, tényleg nem kerül semmibe. Itt a nap, itt a mi szemünk, itt a 2 csillag. Most nagyon erősen torzítok, persze nincs ekkora hatás. Ezeknek így meggörbítette a nap a pályáját, úgyhogy befelé húzta. És most ha ebből visszavetítem, hogy hol volt a 2 csillag, akkor az úgy látszik, mintha itt lett volna, pedig itt volt. Tehát amikor a nap közülből van, és napfogyatkozásnál nézem meg a csillagokat, akkor látszólag messzebb vannak, mint amikor a nap nincs ott. Na kérem, mekkora ez a hatás? Newton ki tudta volna számítani, mert hiszen Newton ki tudta számítani a hiperbola pályákat, amin egy üstökös mozog. Ez is hiperbola pálya. Ismeretes a fény sebessége, ugye azt 1675-ben Olaf Römer megmérte, akkor Newton még nem csak hogy élt, hanem még jeles tudományos tevékenységet végzett. ismeretes a nap tömege a Föld mozgásából, minden ismeretes, ki lehetett volna számolni, és kijön valamivel kevesebb, mint egy szög másodperc. Na hát, olyan csillagász, aki egy szög másodperc pontossággal mért, olyan nem volt. És hát meg lehet érteni, hogy miért, nem is a távcső miatt, hanem hát hogy jegyzi föl, amit látott. Olyan csillagász, aki 10 szög másodperc pontossággal mért, olyan már volt, körülbelül Newton idején fedezte föl Bradley a csillagok látszólagos évi elmozdulását, hogy olyan kis ellipszis szerűségeket írnak le az égen, és ennek az oka az, hogy a Föld kering a nap körül, és a Föld sebessége különböző időpontokban, különböző irányokban mutat. Tehát mi a megfigyeléseket egy ilyen mozgó valamiből végezzük, és hát jön így a fény, és így mozog a Föld, és akkor abból van. Tehát 10-valahány szög másodperc az a kis ellipszisnek a nagy tengelye, vagy milyen. Tehát 10 szög másodperces változásokat már észlelni tudtak, 1 szög másodperceseket nem. Na mostan, akkor most nézzük meg, hogy a fény hullám akkor mi van. Az ember első nekifutásra azt mondja, hogy ha a fény hullám, akkor nem fog esni a nap körül. Ezt onnan gondoljuk, hogy a hang egy hullám a levegőbe, és a hang nem esik a Föld felé. Ezt ki lehet próbálni, hát az ember másodpercenként 300 méteres sebességű hanghullámokat bocsájt ki. Ki lehet számítani, hogy egy 300 méteres sebességgel kilőtt puskagolyó milyen messzire megy el? Legmesszebb akkor megy el, ha egy ilyen 45 fokos szögben lövöm ki. Ferdehajítás, ki lehet számolni, hogy hol esik le a puskagolyó, meg is lehet mérni, és tény az, hogyha az ember egy hangerősítővel üvöltöz, akkor ennél messzebbre is lehet hallani, vagy egy villámcsapásnak a hangja. Tehát a hang nem esik. És a hang egy hullámmozgás. Tehát ha a fény hullám, akkor nem várjuk, hogy a nap körül esik. Ha a fény részecskék zápora, akkor esik, majdnem egy szög másodperces különbséget csinálva a megfigyelésben. Ezt Newton nem fogalmazta meg, de meg tudta volna fogalmazni. Nem maradt fönn írásban, hogy megfogalmazta volna. Na most kérem tisztelettel, a probléma újra előjött a század elején Einsteinnek. Csak még egy kicsit meg volt fejelve valamivel. Ugye Einstein volt az, aki az E egyenlő H-szor nü képletet fölismerte, tehát hogy a fotonoknak, a fénykvantumainak az energiája a rezgésszámukkal arányos, és az arányossági tényező a Planck állandó, ami a kvantummechanika alapvető állandója. Most megint megállok egy pillanatra, és azt mondom, hogy Einstein erre kapta a Nobel-díjat. A fotoelektromos hatásra, ha jól emlékszem, 21-ben, nem a relativitás elméletre kapta. A relativitás elméleten ugyanis akkor még nagyban vitatkoztak, és Nobel-díjat nem szívesen adnak, legalábbis a fizikában, most az irodalomról nem beszélek, nem szívesen adnak a fizikában vitatott eredményre. Hanem ilyen tényekre, ami már be van bizonyítva. A fotoelektromos hatás, ez be volt bizonyítva, ugye ilyen téziumból vagy rubidiumból álló fotocella lemezek voltak, amire bizonyos hullámhosszú fényeket ejtegettek rá, és akkor valami történt, vagy nem történt. Na mostan, miért érdekes ez? Pár hete már megint előjött a rádióban a legenda, ami szerint a relativitás elméletnek, legalábbis a speciális relativitás elméletnek nem Einstein a fölfedezője, hanem Einstein-né. És az egyik bizonyíték az, hogy hát amikor elváltak, akkor Einstein a Nobel-díja összegét odaadta az asszonynak. Vagy hát nem az összegét, hanem a tőkét, és akkor az asszony a kamatokat kapta. Na most ez igaz. Csak hogy mondjam, a következőben először is a Nobel-díjat, ha jól emlékszem, 2 évvel később kapta, mint a Walloper, de ez most mondjuk mindegy. A másik megjegyzés a következő, mivel a Nobel-díjat a fotoelektromos hatásra kapta, ez az ég egy ott a világon semmit nem bizonyít arra vonatkozólag, hogy a relativitás elméletnek ki a megalkotója. Ugye? Na mostán, ha itten a jelenlévő hölgyek valamelyike úgy gondolja, hogy én egy himsovinista disznó vagyok, és megpróbálom ezért letagadni Einstein érdemeit, akkor erről is mondok egy néhány szót végül is. A következőről van szó. Az nagyon jó lenne nekünk, hogyha Einsteinnél lenne a relativitás elmélet megalapítója. Tudnék, a relativitás elmélet az a tudomány, aminek a megalapítói között véletlenül nem volt magyar. A művelői között már volt, de hát aki csinálta, azok között nem volt. Einsteinnél pedig magyar állampolgár volt. Egy titeli szerb lány, úgy hívták, hogy Mileva Marić. Magyar állampolgár volt, és a Svájcban van eltemetve, és egy fényképet láttam a sírkövéről, ahol magyar helyes írással van fölírva a sírkőre a neve. Marić, TY-nal. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy hát ugye szerbül ezt le lehet írni valahogy ciril betűkkel, de amikor latin betűkkel kellett a nevet leírni, akkor a hölgy magyar helyes írással írta a nevét. Ugyanis titel az Magyarország volt, és nem mondjuk Horvátország. Horvátországban ezt úgy írták volna le, hogy egy C-re tesznek egy vesszőt. Na mostan. Tehát a következő van, hogy az ugye rendkívül fölemelő lenne, hogyha ezt is a magyar tudomány érdemének lehetne tekinteni, de sajnos a dolog úgy néz ki, hogy nem lehet. Na mostan, ez nem abszolút biztos, mert hát hiszen ki tudja, hogy férj és feleség ugye mit csinál akkor, amikor senki nem látja. De semmi nem mutat arra, hogy a hölgynek lényeges szerepe lett volna a relativitás elmélet megalkotásába. A hölgy ugyanis nem fizikus volt, hanem matematikus. És a speciális relativitás elméletben olyan kevés a matematika, hogy azt csak Einstein csinálhatta. Egyébként évfolyamtársak voltak, és csak az volt, hogy a diploma munkánál specializálódott az egyik fizikára, a másik matematikára, szóval az érdeklődésük különbözött. És hold biztos egyébként, hogy Einstein sokat köszönhetett a feleségének azért, mert amikor hazament a szabadalmi hivatalból, vagy nem tudom honnan, akkor még otthon megbeszélhette ezeket a dolgokat valakivel. Ez azért ritka. De semmi nem mutat arra, hogy Einsteinné alkotta volna a relativitás elméletet, és az eredeti forrás, ahonnan ez fölbukkant, az egy jó 20 éve, talán több mint 20 éve megjelent könyv, bizonyos Desanka Trbuhovics Gyurics asszonynak a műve, aminek az a címe, hogy Albert Einstein árnyékában, és Kruševácon jelent meg a könyv Szerbiában. Tehát, hogy mondjam, nő is volt az illető, szerb is volt, hát végül is megvolt az oka, hogy ezt mondja. Én nem olvastam a könyvet, mert se szerbül, se németül nem olvasok, de vannak, szóval olvastam belőle idézeteket, és vannak ilyen kitételek, hogy hát bizony a külföldi férfiak azok milyen furák, meg mennyire vigyázni kell velük, meg hogy hát bizony, hát egy szerb lánynak az élete a Zürichben milyen nehéz. No, tehát a következő van, az, hogy valaki a fotoelektromos hatásért Nobel-díjat kap, és ezt a Nobel-díjat, az összegét átadja az elvált feleségének, ez nem bizonyítja azt, hogy az elvált feleség fedezte fel a relativitás elméletet. Ez inkább azt mutathatja, hogy Einstein nem akart havonta tartásdíjat átutalni, hanem körülbelül megsatszolta, hogy ennek az összegnek az éves kamatai lennének annyian, mint amennyit ő úgyis oda kellene adjon. Aztán egyébként most ezentúl gondoljon aki, amit akar, mert folytatom a fotoelektromos hatással és az E=H szórnűvel. Tehát a következő a helyzet. Egy foton, a fotonokat elképzelhetjük, hogy azok a Newtonnak, ezek a részecskéi, amiknek a zápora a fény. Jó. Na most van azonban az Einstein arra jött rá a fotoelektromos hatás tanulmányozásából, most már hadd nem mondjam el, hogy egy ilyen fotonnak az energiája és a rezgés száma az arányos, és a kettő közötti arányossági tényező az a kvantum fizika alapvető állandója. Hát a rezgés szám az meg fordítottan arányos a hullámhosszal, és a kettő között a sebesség van. Vagyis, ha a most képzeljünk el egy fotont, ami fölfelé megy, a nap kibocsájtotta és megy fölfele. Mi történik? Hát kérem, ha a newtoni fizika alapján gondolkozom, akkor azt mondom, hogy van egy energia megmaradás. Mozgási, meg helyzeti, meg ilyen energiák összege. Tehát azzal, hogy húzza vissza a nap, csökken az ő energiája. De akkor mi történik? Az történik, hogy lecsökken a rezgés száma, vagyis hát megvörösödik az a fény. Ezt jósolná az, hogyha én azt mondom, hogy hát ez most részecske és hullám is. Ugye, mert mivel részecske, azért amikor fölfelé eldobtam, akkor húzza vissza a nap, és csökken az energiája, és mivel ugyanakkor az E=H-nűvel, tehát össze van kötve annak a részecskének az energiája egy rezgésszámmal, hát az a rezgésszám az meg csökken, és akkor vörösödik. Na, ez nagyon jó. És akkor Einstein megint belebotlott abba a problémába, hogy de, ha most azonban nem földobom a nap fölszínéről, hanem ellövöm a nap mellett, akkor ha részecske, akkor elhajlik, ha hullám, akkor nem hajlik el. De mind a kettő, mert annak a részecskének az energiája a hullám rezgés számával arányos, tehát valahogy mind a kettőnek kell lennie. Hát ez a fény kettős természete, amiről annyit hallottunk. És kérem, hát most mind a kettőnek kell lennie, de ha az egyik, akkor elhajlik, ha a másik, akkor nem hajlik el. És Einstein most két dolgot mondott. Az egyik, amit mondott, az köztudott. Az az, hogy kérem, én most kiszámolom az elhajlást, és akkor menjen el valaki, és napfogyatkozásnál mérje meg, és 19-ben megtették. De a másik, ami nem sokat gondolnak, az a következő, hogy Einstein azt mondta magának, hogy ez azonban nem lehet, amit éppen az előbb elmondtam. Mert most nem is az az érdekes, hogy amikor én megmérem, akkor látok-e elhajlást, vagy nem látok, és mennyit. Az az érdekes, hogy vagy elhajlik, vagy nem, de csak egyet csinálhat. Mert függetlenül attól, hogy meg tudom-e mérni, függetlenül attól, hogy elég pontos-e a mérése. Attól függetlenül, amikor a fény elmegy a nap mellett, valamit csinál. Vagy elhajlik, vagy nem hajlik el. Ha elhajlik, akkor vagy ennyivel, vagy annyival. De egy bizonyos eredménye lesz az elhaladás. Ha viszont abból, hogy hullám, az jön ki, hogy nem hajlik el. Abból meg, hogy részecske, az jön ki, hogy elhajlik. Hát mind a kettő nem lehet igaz. Ugyanakkor hullám is, meg részecske is. Tehát most óriási nagy baj van. Most ebből a nagy bajból egyetlen kiút látszott. Nevezetesen az, hogy valószínűleg ott van a baj, hogy mind a két esetben elhajlik, vagy mondjuk egyik esetben sem hajlik el, csak rosszul számoltam ki. És erre Einstein a következőt mondta, hogy ezt csak akkor lehet összhangba hozni, ha gravitációs erő nincs, és hogyha a nap mellett elhaladó fény nem görbül el a pályája, hanem a lehető legegyenesebben mozog, csak éppen a nap mellett elhaladó lehető legegyenesebb pálya az éppen ilyen. És ezt kérem, a görbült tér, meg a görbült téridő, meg a görbült geometria, meg a nem euklideszi geometria, és így tovább. Vagyis, miután ő ezt az elméletet megalkotta, az elméletet meg kellett alkossa azért, hogy a fény egyáltalán tudja, hogy hogy mozogjon. Nem is az az érdekes, hogy nekünk kell tudni, hogy hogy mozog. Arról van szó, hogy neki egyféleképpen kell mozognia, és nem lehet olyan fizikai leírást használni, amiben ha akarom, így megy, ha akarom, meg úgy. Miután ezt megalkotta, azután a következőt kapta. Hogy ha én most a nap felszínéről elengedek fölfelé egy fotont, akkor az a foton mindig fénysebességgel fog fölfelé haladni, mert a fénysebesség a természet alapvető állandója, de egyre vörösebb lesz, amikor fölmegy. Vagyis Laplace-nak nem volt igaza abban, hogy amikor egy égitestnek már alig nagyobb a mérete, mint az a kritikus, hogy az alig kijövő fény az ugyanolyan fény lesz, de lassan mozog, ez teljesen helytelen, az a fény fénysebességgel fog kijönni, de iszonyatosan vörös lesz. És hogyha én most lecsökkentem az égitest méretét, tehát még egy kicsit összenyomom, és éppen rányomom a kritikus határra, akkor az a fény, ami kijön, az végtelenül el fog vörösödni, tehát mire kiér nagy távolságra. Addigra végtelen nagy lesz a hullámhossza, vagy végtelen kicsi a rezgés száma. És hogyha még ennél is jobban összenyomom, hát akkor nem tud kijönni. Mert ugye olyan fény, aminek negatív lenne a rezgés száma, vagy az nincs. Tehát Laplace-nak igaza volt abban, hogy milyen méretnél szűnik megvilágítani egy test. De nem volt igaza abban, hogy amikor megközelíti azt a méretet, akkor elhalványul, hogy akkor lelassul a fény, hanem eljött az történik, hogy megvörösödik a fény. Na most. Az halványul is, mert hát minél kisebb a rezgés szám, annál kevésbé zargatja a mi szemünket. Na most. Kérem tisztelettel, akkor most képzeljük el, hogy összenyomtuk azt a testet kisebbre. Mi történik? Az történik, jó, a fény nem tud kijönni, de most ne az érdekeljen, hogy a fény ki tud-e jönni, vagy nem, hanem azt kérdezzük meg, hogyha mi most erre rávilágítunk, vagy beledobálunk, akkor mi történik? Hát a következő szokott lenni a helyzet. Képzeljük el, hogy van nekem a Föld. És én a Föld mellett ellövök egy fényjelet. Az a fényjel, amikor elhaladt a Föld mellett, valamennyire el fog hajolni. De amikor már messzire elhaladt, ugyanolyan színű fény lesz, mint amikor én ellőttem. Miért? Mert amikor elhaladt a Föld mellett, akkor egy ideig csökkent az energiája, és aztán nőtt. Ugye, mert ugyanannyit ment lefelé, mint fölfelé. A Földhez képest. Tehát, ha én a Föld mellett lövöldözök el fényt, akkor egy kicsit más irányba fog kijönni, de kijön. Miért? Energia megmaradás, és így tovább. Tehát ugyanannyit esik, mint amennyit emelkedik. Ha azonban én rálövök egy fényt a Föld felszínére magára, hát akkor a Föld elnyeri. Na, de ez nem nagy ügy. Na most mi történik akkor, hogyha én összenyomom kisebbre azt a testet, mint amekkora ez a kritikus méret, amit oda fölírtam, és utána ellövök a test mellett egy fényt. Mi történik? Az ember azt mondja, az is kijön, oda bemegy, ott valami történik vele, aztán kijön. Hát nem kérem, az nem jöhet ki. Azért nem jöhet ki, mert ugyan nem tudom, hogy mi történik vele, amikor befelé megy, de amikor onnan kifelé akar jönni, hát tudom, hogy nem tud kijönni. Most megint valami ellentmondásba keveredtem, ugye meg paradoxon csináltam, azonnal megértjük, hogy miért. Azért tudnélik, mert ilyen nincs. Olyan nincs, hogy azon a kritikus méreten belül, és azt a felületet hívják horizontnak, hogy azon belül áll egy gömb. Csak éppen kisebb. Ilyen nincs. Miért nincs? Azért nincs, kérem tisztelettel, mert ha valahonnan kirepülni fénysebességnél nagyobb sebesség kellene, akkor ott ahhoz, hogy megálljon az ember és ne essen befele, ahhoz is fénysebességnél nagyobb sebesség kellene, hogy ne essen be. Azt meg a felülete se tudja megcsinálni a testnek. Tehát ha valamit én úgy összenyomtam, vagy ő úgy összehúzta magát gravitációval, hogy belül került ezen a horizonton, akkor ő már mindörökkön örökké omlik össze. Na most ebből mindenféle egyéb paradoxonok is jönnek, amiket szintén meg lehet oldani, de az már képleteket kellene írogatni. És azért inkább én most itt élezem ki a dolgot. Meddig omlik össze? Hát végtelenül, mert hiszen nem tud megállni. Mivé válik? Ponttá. Geometriai ponttá. Na most képzeljük el, hogy ez már megtörtént, tehát az összeomló test megcsinálta ezt. Na most kérem, bedobok én egy másikat, vagy fogom magam és fejest ugrom oda. Az öngyilkosságnak egy érdekes módja. Azért érdekes, mert meglátok valamit, amit kint nem látnék. De amikor áthaladtam ezen a felületen, akkor látok magam körül valamit, amit kint nem szoktam látni. Hát ugye a legszebb öngyilkosság, mert előtte valami érdekeset látok. Miért öngyilkosság? Hát kérem, van egy olyan dolog, hogy árapályerő. Ez se erő, mert ha a gravitáció nem erő, hanem térgörbület, akkor az árapályerő, ami szintén gravitációs, az is térgörbület. De most egy pillanatra képzeljük azt, hogy a gravitáció erő. Itt van a gravitációs középpont, és itt vagyok én. Ekkora. Hát akkor a lábamat sokkal erősebben vonza, mint a fejemet. Tehát szét akarja húzni a testemet. Ha most akármilyen erős anyagból vagyok, kiszámolok egy olyan távolságot, aminél ha közelebb megyek ahhoz a pontszerű tömeghez, az már bizony széttép. Tehát ha az ember oda beugrik, akkor egy idő múlva, amikor eléggé közel ért a középponthoz, széttépi a gravitáció. Árapály hatással. Hát ezt kérem az alvilágba vezető lejárat. Ebből kiút nincs, ez lyuk. És azért az alvilágba, mert hát aki oda beleugrik, az elpusztul. Na mostan egész röviden csak azt mondanám, hogy van ezeknek a lyukaknak egy érdekesebb fajtája is. Hát ez is elég érdekes, de hát mivel mindig ilyen katasztrofikusan végződik, hát... Na most az érdekesebb fajta a következő. Ha az az égitest, ami összeomlott, az forgott is, akkor a forgás az anyagot hajlamos egy ilyen gyűrű alakú valamire szétkenni. Hát ugye, amíg a forgás nem nagyon erős, addig egy ilyen lapult ellipszoidot csinál, ugye a Földnek is megvan a lapultsága. De most bizonyos számítások azt mutatják, hogy ha a forgás nagyon gyors, akkor egy gyűrűre kenődik szét az anyag. Na most, ha a tömeg nagyon nagy, akkor ez a gyűrű is elkezd összehúzódni, és akkor ez egy végtelen, vékony gyűrűvé válik, tehát egy ilyen, mint egy cérnakarika. És ott van a tömeg. Na most, ha ez a gyűrű elég nagy, tehát a test tömege is óriási volt, meg a forgása is nagyon gyors volt, akkor létrejön egy nagy gyűrű, ott van a gyűrűbe a tömeg, ha én pontosan megcélzom a gyűrű középpontját, akkor átmehetek rajta. Ugye? Ezt akármilyen kicsi a gyűrű megcsinálhatom, de akkor az árapályerő széttép megint, amikor a közepe felé megyek. Ellenben, hát hogyha a gyűrű nagy, akkor az árapályerő nem tép. Na most kérem tisztelettel, akkor a következő van, hogy átmegyek a gyűrűn, és amikor átmentem, hol vagyok? Hát az ember azt mondaná, hogy hát a gyűrű túloldalán vagyok, ugye ha megkerültem volna egy szép nagy körön az egész, hát akkor látnám, hogy bejutottam át. Nem kérem. Na most ezt már hétköznapi szemlélettel, ezt nem, hogy hétköznapi szemlélettel nem lehet megfogni, hanem ebben a pillanatban én sem tudom elmagyarázni. Lehet, hogyha néhány hónapig fölkészülnék csak erre, akkor el tudnám magyarázni, de meg tudom mondani, hogy mi derül ki az elvégzett számításokból. Ha az ember átmegy a gyűrű közepén, és elég nagy sebességgel rohan át rajta, akkor a gyűrű belsejében elkezd távolodni a gyűrűtől, és kijut egy szép végtelen világba. Az a végtelen világ azonban nem az, ahonnan bement. Amit onnan lehet tudni, hogy ha hátra néz a gyűrűre, akkor a gyűrű taszítja. Tehát onnan nézve a gyűrűnek negatív tömege van. Mivel innen nézve pozitív volt neki, nem ugyanoda jutottunk ki, mint ahonnan elindultunk. Tehát ha megkerültük volna a gyűrűt, akkor nem jutunk be ebbe a világba. Ezért mondom, hogy lehet, hogy ugyanolyanok, de ez biztos, hogy nem a mi világunk, mert a mi világunkból ez a gyűrű pozitív tömegű, és vonz. Tehát azt lehet csinálni, azt lehet mondani, hogy vagy ez a gyűrű, lehet, hogy ez a mi világunkba vezet át, de akkor egy nagyon távoli pontjára, tudni, végül is lehet, hogyha a csillagászok alaposan körülnéznének, akkor látnának olyan gyűrű alakú lyukakat, amik nem vonzanak, hanem taszítanak, de ilyent a környezetünkben nem látunk. A környezetünkben minden tömeg vonz. Tehát, hogyha ez a mi világunkba jut ki, akkor borzasztó messze. Nem erre a környékre. Vagyis, ha az ember összetudna omlasztani egy óriási tömegű és nagyon gyorsan forgó égitestet, akkor utána az így keletkező lyukon keresztül esetleg eljuthatna nagyon messzire, vagy eljuthatna egészen új helyekre. Na most, a pontosabb számítások azt mutatják, hogy ilyenkor ilyen időutazási problémák és hasonlók lépnek föl. Tehát ha az ember kellően ügyesen mozog a gyűrű környékén, akkor visszajut a saját múltjába, és akkor megakadályozhatja, hogy az egész utazásra sor kerüljön, és akkor jön az a paradoxon, aminek pillanatnyian nincs még megoldása, csak mondom, hogy a régi görögök is gondolkoztak rajta. Egyesek azt mondják, hogy ilyen gyűrűk valamiért nem tudnak létrejönni, tehát hogy nem számoltuk végig magát az összeomlás folyamatát, és ha azt számításokkal nyomon tudnók követni, akkor kiderülne, hogy mégse tud a gyűrű összeomlani. Lehet. A másik iskola azt mondja, hogy ezeket az időutazási paradoxonokat valami ahhoz hasonló módon lehet megoldani, ahogy az Ödipusz király esetét is. Tehát valójában, amikor az illető majd meg akarja akadályozni a saját utazását be a gyűrű belsejébe, akkor éppen olyanokat fog létrehozni, amitől létrejön az utazás. Ez is lehet, minden lehet, én ebben most nem megyek bele, mert úgyse tudom megoldani. Csak azt mondom, hogy már megint a régi görögökhöz jutottunk vissza. Ellenben azt az ember a gravitációs törvények ismeretében ki tudja számítani, hogy mekkora égitestet kellene összeomlasztani ahhoz, hogy egy űrhajó békésen átmehessen a közepén, és ne tépje szét a szárapályerő. Hát az eredmény az eléggé szomorú. Az ugyanis azt mondja, hogy egy kisebb gömbhalmazzal kellene ezt megcsinálni. Tehát egy nagy csillag nem elég. Abból egy nagyon kicsi lyuk jönne létre, és abba az űrhajót még széttépni az árapály. Tehát valami olyan, nem tudom én, 10 000 vagy 30 ezer csillagból álló halmazra volna szükség, olyan, ami elég gyorsan forog is. Hát, ilyen van-e a tejútrendszerben, az más kérdés, mert ekkora csillaghalmaz van, de azok olyan gömbölyűek, tehát az ember úgy látja, mintha nem forognának. Állítólag a tejútrendszer közepe, mintha ilyen lenne. Ez a nem egészen kizárt, hogy vannak ilyen helyek a világban, nem igen látunk ilyen, nem tart ott a technika, hogy összetudjunk omlasztani egy csillaghalmazt gravitációsan, de ki tudjuk számolni, és amit egyszer én már egy előadásban évekkel ezelőtt elmondtam, mint csattanót, az valami olyasmi volt, hogy hát ha egy egyiptomi pallérnak megmagyaráznák, hogy egy vasúti hidat kell építenie, akkor azt nem tudná megépíteni. De hogyha azt mondanák neki, hogy kérem, ez egy feladat, most számolja ki, hogy ezt hogy kéne csinálni, nem érdekes, hogy van-e rá munkaerő, akkor valahogy nagy nehezen megtervezne valamit, ami azt mondaná, hogy először 200 méternyi követ kell összehalmozni, így, és akkor ezen én óriási kötömböket keresztül fektetni, és akkor kiszámolná, hogy 30 ezer hadifogoly, hogyha 200 évig fejtené abban a mészkőbányában a követ, akkor azt úgy elő lehetne állítani. És akkor azt mondanák, na jó, ezt nem lehet megvalósítani. Hát valami ilyesmiről van. Ja, és ez 10-szer vagy 100-szor nem takarékos megoldás lenne, mert mi tudjuk, hogy nem homokkőből kell csinálni, meg tudjuk, hogy nem ilyen tégla alakú kődarabokkal kell, hanem ilyen ívelten, meg mindenféle efélét. Az egyiptomi pallér azonban el tudta volna képzelni, és meg tudott volna tervezni valamit, ami akkor megvalósíthatatlan lett volna, és minden esetre nem gazdaságos. Na most itt tartunk mi. Tehát az ember tud ilyen űrbeli mérnökösködést csinálni, meg tudja mondani, hogy mit kellene csináljon ahhoz, hogy létrehozon egy ilyen lyukat, hogy aztán megtapasztalhassa a viselkedését, és akkor erre azt lehet mondani, hogy a Föld teljes energiatermelése nem elég hozzá, meg először el kéne menni 500 fényév távolságra, és azt ugye nem tudunk, de valahol ott tartunk a megvalósításhoz képest, ahol az óegyiptomi pallér tartott a múlt századi vasúti hídépítőhöz képest. El tudjuk képzelni, és le tudunk írni egy nem gazdaságos tervezetet. Na és akkor kérem, tisztelettel, hát így néz ki egy fekete lyuk, és akkor, ahogy mondom, a régi görögök nem tudták, hogy fekete lyukak léteznek, de ők úgy gondolták, hogy léteznek lyukak a Földben. A 18.-19. századi tudomány az tudta, hogy fekete gödrök létezhetnek, de azt mondta volna, hogy lyukak nem létezhetnek a térbe. Mi meg most azt mondjuk, hogy igenis, lyuk is létezhet, fekete is lehet. Na most, hogy láttak-e, utolsó mondat, fekete lyukat ugye látni nehéz, mert fekete, úgyhogy közvetlenül fekete lyukat senki nem látott. Van két vagy három olyan égi valami, aminél a csillagászok, amikor megpróbálják megmagyarázni azt a sugárzást, ami onnan jön, akkor azt mondják, hogy ez valószínűleg egy fekete lyuk, és ami sugárzást látunk, az a lyukba hulló anyag, ami még a belehullása előtt, tehát még a lyuk széle fölött, hát egymásnak csapódik, meg össze-vissza kavarog, és ennek a sugárzását látjuk. És ez valószínűleg lyuk, mondják, mert olyan tömegű, meg olyan méretű, hogy más nem lehet. Pont.
Doktor úr, kérem, egy kérdéseddel kapcsolatban. Kérem, a fekete lyuk környéke a fényes csillagokból van?
Nem. Lehet teljesen önmagában egy ilyen fekete lyuk, tehát ha egy magányos nagy csillag omlik össze, akkor a környék üres. Nincs semmi. Ezt a lyukat semmilyen módon nem is tudjuk látni. Most, amikor ilyen lyukaknak a környékén látnak valamit, az leginkább olyankor van, amikor egy kettős csillagnak az egyik tagja omlik össze. Ő kimerítette a fűtőanyagát, és összeomlik. Most a másik csillag közel van hozzá, és ez a kicsi, erős gravitációjú valami, ez anyagot lop a másik csillagról. És az az anyag hullik bele. Akkor ennek az anyagnak a kavargását láthatjuk még a belehullás előtt. Na mostan állítólag a tejútrendszer közepében is van egy fekete lyuk. Hát ez ugyan senki nem látta, mert a tejútrendszer közepére nem tudunk ellátni azért, mert az a tejútrendszer közepe, tehát arrafele nagyon sűrű gáz meg por van, sűrűsödik. Tehát amikor az ember arrafelé kezd nézni, akkor pont ott elveszi a fényt a szemünk elől a gáz meg a por. Na most a rádiósugárzásban valamit lehet észlelni, meg lehet figyelni más tejútrendszereknek ugye a középső részéből valamit, hogy ott fényesebb meg eféle, meg aztán úgy ameddig ellátunk, ott látunk valami kavargást, és akkor ezekből úgy mindösszesen arra gondolnak, hogy ott talán körülbelül 1 millió csillagtömegnyi anyag összeomol hatott esetleg. De ez nem biztos.
Szóval olyan figura lehetséges, hogy például mondjuk egy olyan anyagtömeg van mondjuk a fekete lyukban, érvényes, és a külső térből behúzza
magába. Hát a tömeg vonzása következtében a tömeg kifele megmarad.
Jó, az összeomláskor. A tömegvonzás. Mi a tömegvonzás?
Hát kérem, hát amennyire tudjuk, mi ismerjük a gravitációs törvényt. Aztán lehet, hogy helytelenül ismerjük, mert ugye csak ilyen bizonyos körülmények között tudjuk mérni. Mostan a számítások azt mutatják, hogy egy ilyen összeomló csillagnak a gravitációs hatása megmarad. Mert amikor az húzódik befele, a tömege attól ugyanannyi. Tehát attól, hogy az bement olyan mélyre, hogy semmi nem jön ki belőle, attól a gravitációs hatása még ott van, az csinált egy ilyen mélyedést a téridőnek a görbületébe, és a mélyedés ott van. Aztán, hogy belül mit csinál az egész, az az ő magánügye. Tehát az anyag továbbra is hullik ottan befelé, és ez nyeli az anyagot. És mivel lyuk azért mindig csak nyeli, ki nem jön. És közben nő a tömege, tehát egyre nő az a méret is, aminél a határa van a lyuknak. Tehát, hogyha én egy fekete lyukat beletennék egy nagy sűrűségű ilyen gáz vagy por mezőbe, akkor ez valamennyi idő alatt gyakorlatilag az összes tömegét magába rángatná. Hát annak a porködnek, de hát annak a ködnek is vége van valamikor, és akkor már több tömeget nem tud magába.
Milyen ebben a kérdéssel kapcsolatban? A gravitáció anyagának a körforgalmát valószínűleg látszik, hogy a csillagok magas hőmérséklete okozhat. Mert például, ha megfigyeltük azt a tényezőt, hogy itt volt a Helling is tökös.
Igen.
A nap, mintha elfújta volna magától.
Ja, az a sugárnyomás. A napból kijövő fénynek a fotonjai...
És ez nem a gravitációnak a hordása.
Hát, de nem csak gravitáció van a világon. A napból kijövő fény, ugye a fotonok, azok beleütköznek azokba a kicsi por szemcsékbe, meg gáz molekulákba, meg efélékbe. És... következőt lehet mondani. Képzeljünk el ilyen porszemcséket. Minél kisebb a szemcse, annál nagyobb relatíve a felülete a térfogatához képest. Ugye, mert szokás úgy mondani, képzeljük el, hogy veszek egy centis kockát. Egy centis kockának egy köbcenti a térfogata, és hát a kockának 6 lapja van. Tehát 6 négyzetcenti a felülete. Most fogom, és a kockát elosztom, minden méretét elfelezem, és lesz belőle 8 kicsi kocka. Most a 8 kicsi kockának az egyesített térfogata, az még mindig egy köbcenti. Viszont az egyesített felülete, az kérem tisztelettel, az már nem 6 négyzetcenti, hanem 12, számoljon utána, aki akar. Miért van ez? Azért van, mert a meccési felületeken új felületek keletkeztek, amikor elvágtam. A gravitáció a térfogatot vonza, a tömeget. És a tömeg ugye a térfogattal arányos. A sugárnyomás a felületen hat. Tehát ha elég kis darabokból áll az anyag, elég kicsire darabolódott le, akkor az a nyomás, amit a fény kifejt rá, az már nagyobb lesz, mint az a húzás, amit a gravitáció húzza. Tehát az üstökös egésze, az a kőmag, az a gravitációt érzi, és a napsugárnyomását nem. Azok a finom szemcsék viszont, amik körülötte úszkálnak, azok már érzik a napsugárnyomását. És az elég kicsi szemcséket a napsugárzása, a napfény az egyszerűen eltolja, önmagával ellentétes irányba.
Hát az anyagot is eltudja.
Na de igen, azt nem lehet észrevenni, olyan kicsi ráhatás. Viszont a pici szemcséknek a tömege már pici, gravitációs hatás alig van rajta, a sugárnyomás viszont hat. Valamikor ezeket részletesen ki is számolták, mert ugye nem csak az üstökösök miatt érdekes, hát a bolygó rendszer, amikor kialakult, az is valamilyen gáz és por ködből húzódott össze. És azért, hogyha meg akarja magyarázni az ember azt, hogy a belső bolygók például miért különböznek a külső bolygóktól, akkor ilyesmik jönnek ki, hogy a naphoz közel, ahol a sugárnyomás az nagy, onnan a nap kihajtotta a kicsi porszemeket. És azok a kicsi porszemek, azok távolabb találhatók meg a tehát nem a naphoz közeli bolygóknál, hanem valahol mondjuk a kisbolygó övbe, és tényleg vannak valami ilyen olyan kisbolygók, aminek a visszavert fénye az valami olyan szenes anyagokhoz hasonló. És ennek valószínűleg nem az a magyarázata, hogy azt élőlények hozták létre, hanem olyasmi lehet a magyarázata, hogy azok a porszemek, a szén egy elég gyakori anyag a világegyetemben, azok a porszemek, amik a belső régiókban voltak, azokat kifújta a nap olyan távolságig, és ott aztán összeálltak. Na most ez persze olyan bizonytalan, hogy ezt ne tessék komolyan venni. Hát a bolygórendszer keletkezésénél senki nem volt ott. És mi még egyetlen idegen bolygó felületén se szálltunk le. Ugye a Hold, hát az közel van hozzánk, az gyakorlatilag ugyanaz az anyag.
Annak is van egy háttere, mert ahogy az amerikaiak körbe repültek a Holdon, ott a Föld gravitációs tere és a Hold gravitációs tere között egy semleges mezőt találtak.
Hát az van, persze, hát van egy távolság, ahol...
Úgy emlékszem, hogy a Holdnak a Földdel szemben, így a másik oldalán egy nagy gravitációs, elektromos, ilyen zavart.
Van valami zavar, először is a Holdban vannak gravitációsan zavaró pontok, ezeket maszkonnak hívják, ami valami angol rövidítés abból, hogy tömegkoncentráció. Ezt általában úgy szokták magyarázni, hogy kisbolygónyi méretű valamik csapódtak be a Holdba, amikor még fiatal volt, és mivel a Hold nem volt teljesen átolvadva, mert nem elég nagy a tömege ahhoz, azért ezek a belecsapódó kisbolygók, ezek ott maradtak. Kicsit lesüllyedtek, de ott maradtak. Ugye valószínűleg a Földbe is belecsapódtak ilyenek, amikor a Föld fiatal volt, de mivel a Föld anyaga egy időben teljesen olvadt volt, azért ezek a belecsapódó izék is megolvadtak bele, és akkor leszálltak oda a vasmagba. Attól függően, hogy milyen anyagból voltak. Ellenben a Holdba csapódott bele egy kis bolygó, tehát mondjuk egy ilyen néhány kilométeres, akkor az nem ment le. És a felszín alatt valahol ott vannak, és hát szóval azt lehet érezni, meg lehet figyelni, hogy amikor műholdakat állítanak a Hold köré, hogy azoknak kicsit szabálytalan a pályája, mert ilyenkor ilyen huplikat csinálnak. Na most, az is igaz, hogy a Hold túloldala az eltér az itteni oldalától. Tehát amikor az ember ránéz, másmilyen fölépítésűek a síkságok, másmilyenek a hegységek, tehát ha készülne egy felvétel a Hold egyik feléről és a másik feléről, akkor az is, aki nem ismeri a Hold térképet, az is azt mondaná, hogy kérem, ez két teljesen különböző valami. Most az az érdekes, hogy ez a Földnél is így van. A Földnek van egy tengeri és egy szárazföldi félgömbje. Tehát, na most ez nem az északi és a déli. Igaz, hogy a déli félgömbön több a tenger és kevesebb a szárazföld, mint az északin, de el lehet vágni a földgömböt úgy félbe, hogy az egyik oldalán a lehető legkevesebb legyen a szárazföld és legtöbb a tenger, és a másikon fordítva. És akkor óriási különbség van a két fele között. Hát most akármilyen a Föld, hát mindenképpen nem lehet teljesen egyforma mindenhol, tehát tudok találni egy olyan vágást, amivel az egyik oldalon több tenger van, mint a másikon, de hogyha a valódi Földnél csinálom ezt meg, akkor szembeötlő nagyságú lesz a különbség. Tehát a Föld felépítésében is van egy ilyen fél, olyan fél aszimetria. Most a Holdnál ez sokkal nagyobb, és ráadásul a Holdnál egyértelműen az, hogy a Föld felé néző fele különbözik a Földtől elnéző felével. Na most erre én olvastam bizonyos magyarázatokat, azok nem teljesen kielégítőek, nem tudunk még eleget, de hát például ilyenek vannak, hogy ugye elég régóta a Hold mindig ugyanazt a felét fordítja felénk. Na most. Hát kérem tisztelettel, ha például valamilyen kisbolygók elkezdték bombázni a Holdat, azok máshogy csapódtak be a Föld felé eső oldalára, mert ott volt a Föld. Tehát a jövő kisbolygót esetleg fölfogta a Föld, esetleg eltérítette, esetleg fölgyorsította, esetleg lelassította. A másik oldalról jövőkenél viszont a Föld nem zavart. Tehát legalábbis becsapódásokat az egyik oldalról máshogy kapott a Hold, mint a másikról. Na most, hogy ez elég magyarázat-e? Hát én azt mondom, hogy nem elég magyarázat, ez valamennyi magyarázat.
Tudjuk, a Hold maga ugye beletartozik a Föld gravitációs terébe.
Igen.
Na most, az nem engedi megfordulni a saját tengelye körül valószínűleg, hogy ez a gravitációs tér megköti a Holdat.
Ez az úgynevezett árapály súrlódás, ami megfogta.
Na most még az árapályhoz. Azt megtalálták, hogy mondjuk Európának a szárazföldi tere az Ural-hegység képződésébe elősegítést végzett. Vagyis értelme adta azt, hogy évente egy vagy két centit
ott ütközött össze Ázsiával, és úgy fölgyűrte. Igen.
Na most, ez is valószínűleg látszik, mondjuk, hogy a Holdnak a tömegének a gravitációs fékező hatása a Földön csinálja ezt az eltéréseket.
Na kérem, ez egy nehéz ügy. A következő helyzet miért nehéz? Mert csak egy naprendszerünk van, amit ismerünk. Az összesen 9 bolygó. Abból csak 4 bolygó olyan, hogy olyan kőzetekből áll, mint a Föld, mert ugye a Jupiterék azok ilyen gázóriások, lehet, hogy van nekik valami kőzetmagjuk, de nem látjuk. Tehát mi nekünk 4 bolygót kell tanulmányozni és összehasonlítani. A következő a helyzet. Ez az úgynevezett globális lemeztektonika, tehát hogy a Föld kérge nem egy darabból áll, hanem ilyen foltokból, amik egymáshoz képest elcsúszhatnak, elforoghatnak, elmozoghatnak. Most az ember először is azt kérdezi, hogy ez vajon törvényszerű, vagy véletlenül van így? Hát nem tudjuk, mert 4 bolygót hasonlíthatunk össze. Összesen. Na mostan. Abból a 4-ből is 2 sokkal kisebb tömegű, mint a Föld. Hát ugye a Merkur meg a Mars. Ezekre az ember azt mondja, hogy kicsi tömegű bolygóknál vastag kérget vár az ember. Miért? Azért kérem tisztelettel, mert a bolygó belül azért olvadt, mert a benne lévő radioaktív elemek állandóan bomlanak és hőt fejlesztenek. Minél nagyobb a bolygó, annál több a radioaktív elem benne. A keletkezett hő pedig a bolygó felületén sugárzódik ki. Na most vissza oda, amit az előbb mondtam. Minél nagyobb a bolygó, annál kisebb relatíve a felülete a teljes térfogatához képest. Tehát nagy térfogatban keletkezik a hő, és egy növekvő, de nem olyan gyorsan növekvő felületen sugárzódik ki. Ez azt jelenti, hogy nagyon hevesen áramlik keresztül a hő azon a felületen, vagyis hogyha én lefele megyek, akkor már kis lefele menetellel is forrósodik. Márpedig valamilyen mélységben megolvad. Na, várjon, befejezem. Valamilyen mélységben ez megolvad. Ha tehát nagyon nagy hevességgel jön keresztül a hőáram, akkor kis mélységben olvad meg. Ez a Föld. Most, ha egy kis bolygót veszek, amiben egy sokkal kisebb térfogatban keletkezik az a radioaktív bomlásból való hő, akkor hát ottan egy kisebb hőáram jön ki. És az ugyanolyan mélységben kevésbé teszi meleggé a bolygót. Tehát a Földön 33 métert kell leásni, hogy egy fokkal növekedjen a hőmérséklet. A Marson most elfelejtettem a számot, de ez 100 méter vagy annál is több. Tehát a Marsnak a kérge, az nem mondjuk 20-30 kilométer vastag a szilárd kéreg, mint a Földnél, vagy 15, vagy ilyesmi, hanem 60. Na mostan, tehát van egy kisebb bolygóm, aminek vastagabb az összeforrott kérge. Hát akkor az nehezebben szakad föl. Tényleg, ha a Marsot megnézik, ugye nem jártunk rajta, de voltak fényképezések. Sok fénykép van. Következőt lehet mondani, a Mars felületén egyetlen egy olyan hely van, ahol arra lehet gyanakodni, hogy a kéreg fölhasadt. Az egyenlítő környékén van egy ilyen hosszú árokszerű izé. Jó hosszú, szóval egy harmadán körbeér a marsnak. De erre is azt mondják, hogy ez valószínűleg már ez a hasadék befagyott. Tehát itt megpróbált ugyan elválni egymástól a kéreg, de vagy nem sikerült neki, vagy ezt nagyon rég csinálta, és azóta összefort, és már nem mozog. Kérem, egyetlen egy olyan bolygó van a Földön kívül, ahol az ember várná, hogy, hogy olyan darabokból álló kérge legyen, mint a Földnek, ez a Vénusz. Mert a Vénusz majdnem akkor. És máig nem tudják, hogy a Vénusznál ez így van-e, vagy nem. Hát azért, mert nem látunk le a felszínére a felhő miatt, de csak ilyen radarfelvételek vannak. Most csodálatosan föltérképezték radarral. Szóval óriási munka volt. És látnak is ilyen hegységeket, meg mi egymás, de annyira nincs finom, hogy megesküdjenek, hogy most ez itt egy kéregdarab, meg ez itt egy másik. Gyanakszanak, hogy valahol van egy különálló kéregdarab, de talán a többi az össze van forma. Na most kérem, akkor két dolgot lehet mondani. Vagy a Vénusznál azért nincsen ilyen kéregmozgás. Mert közelebb van a naphoz, forró, és így tovább. Vagy azért nincs, mert a Vénusznak nincs holdja. Mert a holdnak a zavaró hatása tényleg ottan valamit csinál. Na most, mivel a naprendszerben csak két olyan égitest van, aminek körülbelül akkora legyen a tömege, mint a Földé, ugye a Föld meg a Vénusz. Az egyiknek van holdja, a másiknak nincs. De amelyiknek nincs, annak nem látunk le rendesen a felszínére, azért senki nyugodt lélekkel meg nem tudja mondani, hogy kell-e a hold ehhez a kéregdaraboknak a szétszedéséhez és a rángatásához, vagy nem. Lehet, hogy kell. Hát, hogyha ismernénk még 15 másik naprendszert. Ugye, ilyen bolygó is van, olyan bolygó is. Kellene olyant látni, ami egy kicsit nagyobb, mint a Föld. A kicsit nagyobb, ugye az ember azt jósolja, hogy akkor annak még vékonyabb a kérge, és még inkább darabokból áll. És akkor azt lehetne mondani, hogy na, ha ilyent látunk, de nincs holdja, és nincsenek rajta kéreg darabok, akkor a hold okozta.
Még egy hasonló kérdés. Például lehet, hogy látták önök is mondjuk azt a japán forgatófilmet csoportnak, amikor az Amazon folyó visszafelé fog. Nagyon úgy néz ki, mintha a dél-amerikai földkéreg egy bizonyos idősz közönként, nem tudom én, hogy közönként, de ilyen mozgást égetne. Fennáll-e ez a valóságban?
Hát kérem, van egy úgynevezett kéregdagály, de ez kicsi. Ezt valahogy sikerült megmérni, mert nagyon finom geofizikai mérések vannak. És azt mondják, hogy olyan 30 centit mozog a földkéreg. Ez ugyanaz az árapály, mint amit a tenger csinál, csak sokkal kevésbé emelkedik meg, mint a tenger, mert hát szilárd. Na most, hogy lehet ezt észrevenni? Hát én nem esküszöm meg arra, hogy ezt a mérést hogy végezték, mert én nem vagyok se geofizikus, se geológus, de a következőt lehet csinálni. Nagyon pontosan lehet mérni a földi nehézségi gyorsulást. Hát azt azért lehet pontosan mérni, most nem így mérik, mert most vannak mindenféle lézeres mérések, de hát például a következőt lehet csinálni. Csinálok egy nagyon pontos ingaórát. Most az inga lengési ideje az ugye függ attól, hogy milyen hosszú az inga, de hát az ugyanannyi, mert egy merev rudat csinálok. És függ attól, hogy mennyi a gravitációs erő. Na most, tehát csinálok egy ingaórát, amire én megesküszöm, hogy az nagyon fontos. Nem húzódik össze neki a rúdja, semmilyen semmi nem történik. És ennek az ingaórának ellenőrzöm a lengéseit egy kvarcórával. Ami ugye szintén nagyon pontos, de nem függ a gravitációtól a járása. Na most, ha 30 centivel följebb jön a kéregnek a felszínen, akkor ugye megnő 30 centivel a Föld középpontjától való távolság. Na most a Földnek a teljes mérete az 6000 kilométer. 6000 kilométer az 6 millió méter. Ugye? És hát ez meg egy harmad méter, tehát ilyen tízmilliómod résszel megváltozik a távolság a Föld középpontjától. Tehát akkor 10 milliómod résznyivel, vagy 5 milliómod résznyivel lecsökken, vagy megnő a nehézségi erő. Tehát a hatodik, vagy a hetedik tizedes jegyben, az inga járásában látnom kell egy változást. És annak olyan ütemben kell bekövetkeznie, mint az árapálya. Tehát 24 óra 50 percenként. Na most. A következőt lehet mondani, hogy 7 tizedes jegyre biztos nem lehet mérni ezt a dolgot. Én most úgy emlékszem, mintha 6 tizedesre lehetne. Csak hogy a következő helyzet. Ha ez a jelenség szigorúan periodikus, tehát mindig 24 óra 50 percenként a legnagyobb, meg a legkisebb, tehát leggyorsabb, meg leglassabb az inga lengése, akkor nagyon hosszú szakaszokat együtt meg lehet mérni. És akkor azzal már nagyobb pontosságot lehet elérni. Tehát ez egy módszer arra, hogy észre lehessen venni egy ilyen 30 cm-es mozgást a földkerekben. Ez van. Ezt a hold csinálja, és kisebb részben a nap. Na most, hogy ennél nagyobb mozgások vannak-e? Hát arra azt lehet mondani, hogy nagy kérekdarabok biztosan nem csinálnak komoly mozgást, mert nem ismerünk olyan erőt, ami ezt megcsinálna. Most kis darabok, azok időnként meglepő dolgokat művelnek, ugye hát amitől a San Franciscóiak mindig félnek, és a múlt évben mintha bekövetkezett volna, hogy a Szent András törésvonal mellett ottan egy nagyot mozdult egy kérekdarab. De ez egy kicsi, ez Kalifornia egy darabja. Szóval ilyenek vannak, de nagy kérekdarabok, tehát mondjuk az a kérekdarab, amin Dél-Amerika van rajta, az naponta nem mozog többet, mint ez a 30 centi lesz föl, és hát az ő sebessége pedig évente, amennyivel mozog elfelé Afrikától, hát 80 millió év alatt tett meg körülbelül 1000 kilométert, tehát akkor 80 év alatt tesz meg 1 métert, hát az valami olyasmi, hogy évente talán 1 centi mozoghat nyugati irányba ez a kéreg darab. Na most ez nem az, hogy a kéreg így egész darabjában egyenesen mozog, ezek forgó mozgások. A kéreg egyik részén rajta van, ez egy forgás, mert egymás, mint a fogaskerekek mozognak el a kéreg darabok egymás mellett, és a kéreg darab egyik részén rajta van Dél-Amerika, és a másik része az óceán. És akkor azt látjuk, hogy Dél-Amerika elmozdul nyugatra, de az valójában azt jelenti, hogy valahogy elfordul az egész kéreg darab. És hát akkor most már megjegyzem azt, hogy valahogy így jött létre, de egy kisebb kéreg daraboknak a fogaskerékszerű mozgásával a Kárpát-medence. A Kárpát-medence egy nagyon trükkös dolog, nem igen van párja a Földön. Mert először is olyan eléggé kör alakú a Kárpátok. Hát nem szigorúan kör, de hát azért olyan meglepően kerek. És másrészt pedig a különböző darabjai a kőzeteknek, itt a Kárpát-medencén belül olyan meglepő eltolódásokat és eféléket csináltak. Na mostan annyit lehet tudni, hogy a Kárpátok 40 és 20 millió évvel ezelőtt között ürődtek föl, hát úgy fokozatosan, és egészen pontos elmélete máig nincs annak, hogy ez hogy történt. Na most ennek kérem tisztelettel, megvan az oka. Azért vegyük észre, hogy ezt rendkívül fontos lenne tudni. Ugyanis, ha nekiáll az ember bányászni, hát azt persze lehet úgy össze-vissza is, hogy hát nekem most szén kell, akkor most nekiállok, éppen a saját telkemen elkezdek ásni, mert máshol úgy se szabad. Ugye, de ennek kicsi a hozadéka. Tehát azért manapság azt már úgy szeretnék csinálni, hogy a geológus mondja meg előre, hogy hol lesz szén, és akkor ott beleások. Na jó, amikor a Föld felszínéhez közel keres az ember ilyeneket, akkor azt könnyű. Mert valaki egyszer látta, hogy ottan valami oldalából ilyen széndarabok hullottak ki, és akkor az, hogy itt biztosan kibukkant egy ilyen réteg a felszínre, és akkor azt most követem, és keresem máshol. De képzeljük el, hogy azokat már kibányáztuk. De nem szenet keresek, hanem olajat, vagy aranyat, vagy valami, amiért lemennek mélyre. Azt mondom, hogy na hát jöjjön a geológus, és az alapvető elméletekből mondja meg nekem, hogy most itt érdemes leásnom, vagy ott. Kérem, ha tudom, hogy hogy alakult ki a Kárpát-medence, akkor sokkal jobban fogom tudni, hogy hol vannak benne valamilyen ásványok, és hol nincsenek, mint ha nem tudom. Tehát ez fontos. Tehát nem azért nem tudják, mert nem törődnek vele. Na most, amiért nem tudják, az egy érdekes összejátéka a történelemnek, a tudománytörténetnek, meg efféle dolgoknak. Következő helyzet. Volt valamikor az az idő 1918 előtt, amikor a Magyar Honi Földtani Társulat, vagy hogy hívták, az az egész Kárpát-medence területén illetékes volt, tehát a geológusainak megvolt minden adat. Egy helyen. Akkor viszont még nem volt semmilyen globális elmélete a földtani mozgásoknak. Na mostan ez a globális lemeztektonika nevű dolog, ami tehát abból áll, hogy ilyen darabjai vannak a földkéregnek, amik egymáshoz képest mozognak, hát az mondjuk olyan 1960 körülbelül. És a 60-as évek végétől sejtjük azt, hogy mi történt a Kárpát-medencében. Most viszont nem állnak össze egységessé az adatok, mert ugye a Kárpát-medence területe az több különböző országhoz tartozik, és mindegyik mondjuk a fővárosában gyűjti az ő geológiai adatait. Na de ezek nem kerülnek össze. Ezért mindenki csak egy darabját látja, mondjuk a Kárpátoknak ezt a részét, vagy azt a részét, vagy a medence közepét, és így nehéz összeállítani az elméletet. Na most ráadásul ez egy nagyon bonyolult folyamat is volt. És nem árt erről beszélni, mert az ember megtanulja, hogy a világ nem mindig olyan volt, mint most. Európa az a földtörténeti múltban sokkal kisebb volt, mint manapság. És valahol a Kárpát-medence közepén húzódik a földtörténeti értelemben vett Európa-Afrika határvonal. A tőlünk délre fekvő területek földtanilag, tehát ilyen közetek jellegét tekintve, inkább Afrikához tartoznak. No, a következő van. Körülbelül ott, ahol most a földközi tenger húzódik, egy óceán volt a földtörténeti múltban nagyon sokáig, tehát mondjuk 100 millió évvel ezelőtt. Ezt úgy hívják, hogy ez a Tethys óceán. Nem véletlen, hogy így hívják, mert a Tethys az tengeristennő volt a régi görögöknél. Egy igen jelentős tengeristennő. Hát ilyen dolgokat érdemes róla tudni, hogy például az Achillesnek az anyja volt. Ugye, mert valami jóslatot kapott, Zeus akarta feleségül venni, vagy ha nem is feleségül venni, de nagyon járkált utána, hát már megvolt neki a felesége, és kapott egy jóslatot, hogy Tethysnek a fia hatalmasabb lesz, mint az apja. Na, hát akkor Zeusnak ez épp elég volt, mert ugye ő is valahogy letaszította a saját apját az egek trónjáról. Hát akkor nagyon tetszett neki az istennő, de hogy aztán egy nála hatalmasabb fiút szüljön, azt nem. Ezek után világos volt, hogy a bajokat csak úgy lehet elkerülni, hogyha hozzáadják egy halandóhoz. Mert istenem, hát hatalmasabb lesz a fia, mint az a halandó, akkor még az istenek azzal elbírnak. Na most ez egy nagyon nehéz döntés volt, mert egy istennőt hozzáadni egy halandó férfihoz, hát a kollégialitás elvét sértett, ez annyira megalázó a hölgyre nézve. Hát akkor a leghatalmasabb halandót kell kiválasztani, és a legjobb kiállásút. És hát akkor így a Myrmidon királyt választották ki, a Péleuszt, és akkor elment, és hogy ne sértődjön meg az istenet, neki is megmagyarázták, hogy ennek meg kell lennie. De hát, hogy ne érezze magát nagyon rosszul, hát majd mindegyik elmegy ugye az esküvőre. És kérem tisztelettel, akkor követték el azt a meggondolatlanságot, hogy nem küldtek meghívót a viszálykodás istennőjének, hát magától értetődő okokban azt az istennőt egy esküvőre az ember nem szívesen hívja meg. És akkor az bedobta azt az almát közéjük, amire rá volt írva, hogy a legszebbnek, és akkor tudjuk, hogy ebből lett a trójai háború bizonyos áttételekkel. Na, mostan kérem tisztelettel, a földtörténeti múltban nagyjából a földközi tenger vidékén volt egy tenger, de nem is tenger, hanem óceán. Tehát nagyobb, mint a mostani földközi tenger, de nagyjából ott. Hát akkor most kiről nevezzük el? Hát egy tengeristennőről, és a legjelentősebb tengeristennőről, hát ezért én is. Jó. Na, mostan akkor ez idáig rendben van. Most ennek az óceánnak a déli oldalán volt egy hatalmas nagy földdarab, amit úgy hívtak, hogy Gondvána, vagy úgy hívunk most, hogy Gondvána, akkor nem hívták sehogy. Ebből lett a mai Afrika, a mai Ausztrália, a mai Antarktisz, a mai Dél-Amerika és a mai India. Ez összetartozott. Az északi oldalán volt egy másik óriási földdarab, amit úgy hívtak, hogy Laurázsia. Ebből lett Észak-Amerika, Európa egy része, és Ázsia. Úgy nagyjából. Tehát ez a két nagy földdarab, ez a földtörténeti múltban elég hosszú ideig különállt. És azért például másmilyen a növényzet Afrikában, mint Európában, de az afrikai növényzet jobban hasonlít a dél-amerikaihoz, mint az európai, és így tovább. Na már most. Hát egyszer erre mozogtak a szárazulatok, egyszer arra, de volt egy zóna Európa és Afrika között, ahol a két száraz föld, amikor egymás felé mozogtak, akkor ütközött. Na most valamiért, hát nem tudják pontosan, hogy miért, ebbe a tartományba egészen kicsi úgynevezett mikrokontinensek voltak. Ahol a mikrokontinens azt jelenti, hogy kontinens, de nagyon pici. Most mi különböztet meg egy pici kontinenst, egy nagy szigettől, hát a földtani felépítése. Tehát, hogy ennek volt egy külön lemezkéje, ami külön mozgott. És akkor ezek között van ilyen, hogy Apennini, vagy efféle, ez olyan kicsi darabok. És amikor Európa és Afrika ütközőben volt, akkor közöttük nyomorgatták ezeket a kicsiket. Na mostan, amikor ottan nyomorgatom ezeket össze, akkor valami történik. Például tűzhányók elkezdenek lávát dobálni kifele, és akkor az hozzáforr a kontinens határhoz, és ott növeli. És akkor így darabok fortak hozzá Afrikához, és darabok fortak hozzá Európához, és így hízott mind a kettő. Na mostan a Kárpát-medence területén van olyan darab, ami európai eredetű, és van olyan darab, ami afrikai eredetű, ami azt mutatja, hogy volt egy pillanat, amikor valahol itt húzódott a két kontinens határa. És valahogy valamilyen kis mikrokontinenst itt megnyomorgattak, és akkor az így elfordult. És akkor ez a forgó mozgás gyűrte föl a Kárpátokat, és azért olyan nagyjából kör alakú, mert egy ilyen forgás volt benne. De most látszik, hogy ez egy rendkívül bonyolult dolog. Mert nagy kontinensekről tudunk, mert azok most is megvannak. A kis kontinensek, amik hozzáfortak a nagyokhoz, csak úgy vehetők észre, hogy sok helyen megnézegetjük, hogy milyen, és azt látjuk, hogy itt és itt másmilyenek a közetek, mint mindenhol máshol, de hasonlóak egymáshoz. Na de sok ilyen fúrást kell csinálni, és azóta aztán mindenféle egyéb réteg rárétegződött, tehát ezt mélyen kell megcsinálni, és hát ez nehéz. Na most ezért mondom, hogy meg még ráadásul a Kárpátok kialakulása az bonyolult is volt, ezek miatt az apró jószágok miatt, és akkor ez a három ok együtt. Tehát amikor az adatok egy helyen voltak, akkor még nem volt meg az az elmélet, ami magyarázhatta volna. Amikor megvolt az elmélet, akkor az adatok már nem kerültek egy helyre. Ugye, és hát valójában az egyik ország geológusai csak hozzávetőlegesen tudnak olyan részleteket, amit... Na mostan, és még ráadásul ez nagyon bonyolult is volt. Tehát a Föld egyik kialakulásában legkevésbé megmagyarázott területe az éppen az, ahol élünk. Na most ennek most ugyan nincs nagy jelentősége, de később még lehet, mert én emlékszem, hogy amikor én iskolás gyerek voltam, akkor a tudomány népszerűsítő könyvek határozottan azt állították, hogy az Alföldnek ugye van egy ilyen laza réteg, ami az Alföldnek a takarója, és az alatt egy ősi eltemetett röghegység van, mit tudom én, 1 kilométer vagy 800 méter vagy milyen mélységben, ami helyenként följön magasabbra, helyenként lemegy mélyebbre. Na most kérem, én most ebben a pillanatban nem tudom, hogy ez most igaz-e. Tehát úgy értem, hogy a mostani tudásunk szerint ott van ez az ősi eltemetett röghegység. Hát valami van Magyarország területén, mert ugye a Velencei hegység az valami ősi lepusztult röghegység darab. Na most, de miért lenne fontos tudni, hogy ott van-e? Képzeljük el, hogy ott van. Az ősi lepusztult röghegységek nagyon gazdagok lehetnek ércekbe, ilyen például az Urál, ami a világnak talán az ércekben leggazdagabb területe, legalábbis bizonyos ércekben, tehát platinában például. Miért van ez? Ez azért van, kérem, mert az ősi lepusztult röghegységnek arról elhordott egy csomót a szél, meg a víz, meg nem tudom mi, a mélyebb rétegeihez lehet hozzáférni. Tehát valószínűleg a Föld másik helyein is van egy csomó platina, csak 5 kilométer mélységben, az Urálban meg az 0,5 kilométer mélységben van, tehát kitermelhet. Na most, ha az Alföld alatt, mondjuk 800 méterre, lenne egy ősi lepusztult röghegység, akkor kérem tisztelettel, nekünk 1,5 kilométer mélységben olyan ásványkincseink lennének, mint amiket most az Urálban termelnek. Most 1,5 kilométer az mélyen van, de amennyire tudom, 1 kilométer mély szénbánya az most is van. Tehát akkor 1 vagy 2 generáció múlva, amikor már nem lenne olyan nagy ügy olyan mélyre leásni, akkor mi lennénk az ásványokban gazdag terület, ugye? Most ezt nem árt tudni. Még akkor is, hogyha most ebben a pillanatban azt nem gazdaságos kiaknázni. Na most az viszont, hogy ott van-e ez az ősi lepusztult röghegység, vagy nincs, ez attól függ, hogy hogy alakult ki a Kárpát-medence. És a különböző kialakulási elméletek közül az egyik azt jósolja, hogy ott van, a másik azt jósolja, hogy nincs ott. Én most nem tudom, hogy most éppen melyik a legérvényesebb.
Miért nem lehet?
Valamennyire lehet. Ilyen mesterséges rengéseket lehet létrehozni, és akkor azok visszaverődnek. Valamennyire lehet. De azért minél mélyebben van ez, annál bizonytalanabbak a mérési eredmények. Tehát kellene egy jó elmélet. Na mostan, én most itt nem szomorkodom, ezt a geológusok meg fogják csinálni. Én csak azt mondom, hogy ez egy nagyon bonyolult része a földkéregnek, pont ahol mi lakunk, és mivel nagyon bonyolult, azért ne...
Egyiket elvihetem.
Persze.
Hozzak önnek is üzet?
Nő, én már megittam valami 6 deci.
Ja.
Na, tehát mi egy bonyolult részén lakunk a Földnek, és ezért itt nehezebb megmondani, hogy mi van alattunk. Hát lehet valamennyire mérni. Na most azt az ilyen mesterséges, rengéses robbantgatások, azt megmondják, hogy itt van egy ritkább réteg, alatta van egy sűrűbb. Most, hogy ez a sűrűbb, az pontosan miféle, azt a hangterjedési sebességéből persze nem lehet megmondani, de azt lehet mondani, hogy tessék leásni ilyen mélyre, és hogyha ezen túlás, akkor már fog találni valamit, és nézze meg azt a mintát. Tehát én csak azt mondom, hogy most ez látszólag egy teljesen elvont tudomány, hogy a földkéreg darabjai hogy mozognak, és hogy mi volt 100 millió évvel ezelőtt, de nem. Az, hogy mit találunk 1,5 kilométer mélyen alattunk a Földbe, az attól függ, hogy volt-e itt egy mikrokontinens 100 millió éve, amikor Afrika és Európa összeütközött. Na most, amit kezdtem mondani, az, hogy Európának ez a déli része, ez még 100 millió évvel ezelőtt egyáltalán nem volt meg. Tehát ami megvolt, az mondjuk az, ami most Anglia, meg Németország egy része, meg a skandináv pajzs, meg az orosz tábla ottan az Urál felé. Ez megvolt. De nem volt meg az ibériai félsziget, nem volt meg Itália, a Balkánnak csak egészen kis darabjai voltak, Dél-Itália helyén valami kis mikrokontinens volt, ami se nem volt Európa, se nem volt Afrika. Szóval pont ez a része a világnak, ami aztán a történelemben az elmúlt 3000 évben ilyen jelentőségre vergődött, ez nem is létezett 100 millió éve. Míg egészen nagy darabok voltak, szóval Afrikának például az a déli része, az nem sokat változott. Úgyhogy, vagy India se sokat változott, maga a félsziget, csak éppen Afrika mellől fölúszott Ázsia aljára, ami az egy meglepő út.
Azért van benne annyi arany, meg uránium, meg gyémánt, meg egyébként.
Hát ott voltak valami óriási, ezék is, valami óriási tűzhányó kitörések. És erre én olvastam egy magyarázatot, amit vagy elhiszek, vagy nem. Mert ez is a dinoszauruszok kihalásával kapcsolatos, és a dinoszauruszok kihalásával kapcsolatban én azt szeretném idézni, hogy amikor közeledett a természettudományos társulat fennállásának a századik évfordulója, a 39-40-41-be a társulat kiadott egy nagyon szép kötet sorozatot különböző tudományokból, tehát volt egy vastag csillagászati kötet, aztán volt egy két kötetes kémia, aztán volt növénytan, állattan, eféle, és volt egy kötet, ami hát volt benne ilyen meteorológia, meg a földfelszín története, meg efélék, és abban egy, most ezt jeles emberek írták, tehát ezek ismeretterjesztő művek voltak, de egyetemi professzorok meg efélék írták, mert az egy ilyen méltóság teljes kötet volt, és ugye hát aki abban írt, azt megbecsülték érte. No és valamilyen egyetemi professzor, aki nagyon biztos volt a dolgában, a következő írt, hogy hát persze, hát a korábbi évtizedekben hát mindenféle elméleteket csináltak a dinoszauruszok kihalására. A legkülönbözőbbeket, és ezt rejtélynek tartották. De hát azok még nem tudhatták, de hát most már mit tudjuk, és akkor elmondott egy elméletet. Én már nem is emlékszem, hogy mi volt az, mert ez 50 évvel ezelőtti elmélet, tehát azt azóta 25-ször megcáfolták, és 30-40-50 új elméletet csináltak. Most is évente körülbelül egyszer jön valaki, és meghirdeti, hogy megvan az elmélete a dinoszauruszok kipusztulására. Na most az egyik ilyen elmélet az az, hogy egy kis bolygó bevágódott a földbe, és hát teleszórta a légkört porral, meg esetleg valami mérgező nehézfémekkel, meg efélékkel, és ez okozta valahogy a kihalást. Na most ennek 77 baja van ennek az elképzelésnek, és ezek mind úgy foghatók meg, hogy na most kérem tisztelettel, hogyha a földi légkör teleszóródott porral, akkor persze hidegebb volt, meg hogyha teleszóródott mérgező nehéz fémekkel, akkor azok mérgeztek, de most magyarázza meg nekem valaki, hogy miért pusztultak ki a hüllőkhöz tartozó halgyíkok, és miért maradtak meg ugyanakkor a hüllőkhöz tartozó krokodilusok. No. Szóval minden ilyen dinoszaurusz kihalási elméletre ilyeneket lehet mondani, de most ettől függetlenül föl lehet vetni azt a kérdést, hogy csapódott-e be kis bolygó a földbe. Most erre azt mondják, hogy hogyne kérem, tessék megnézni a térképen a Hudson-öblöt. Az olyan eléggé kör alakú, főleg akkor, hogyha most nem nézem, hogy hol van benne tengervíz, meg hol nem, hanem lerajzolom a mélységeket. Tehát az azonos mélységű pontokat összekötöm vonalakkal, akkor egy olyan nagyjából kör alakú mélyedést kapok, ami jó nagy, 100 km, vagy 200, vagy 300 átmérőben, szóval, hát látszik nagy. Na most. Az elképzelés az, hogy oda bevágott jó régen egy kis bolygó. És egy akkora nagy mélyedést ütött. Na rendben van, viszont nem találjuk magának a kis bolygónak ma már semmi nyomát, mert nagyon régen volt. No már most egy dél-afrikai geológus valami rendellenességekre figyelt föl az indiai óceánnak, ugye az afrikai partvidékén. Kőzetek nem ott voltak, ahol lenniük kellett volna, valami ott eltört, megsüllyedt, és így tovább, és elkezdett kutatni. És talált a tenger fenéken egy mélyedést, ami meglehetős, és olyan nagyjából kör alakú. És ez a mélyedés, ez a Seychelles szigetektől van egy olyan körülbelül 500 kilométerre valahol a tengerre. És akkor a következőt mondta. Ő fölrajzolta, megnézte, hogy körülbelül mikori lehet ez. Na mostan ő is a dinoszauruszok kihalásából indult, tehát azt mondta, hogy ez az, ami a dinoszauruszokat kipusztította. Ebben az esetben pontosan tudjuk, hogy mikor történt, 64 millió éve. Na már most ennyire pontosan ő nem tudta meghatározni a kort a kőzetekből, de azt tudta mondani, hogy körülbelül ekkoriak azok a kőzetek, ahol a rendellenességek vannak. Tehát ez lehetett akkor. No, akkor 64 millió évvel ezelőtt fölrajzolta, hogy hol kellett India legyen, amikor ugye Afrikától mozgott éppen Ázsia felé. És azt találta, hogy ez a becsapódás elég közel volt Indiához akkor. És na most Indiának van az a központi fennsíkja, a Deccan, ahol nagyon sok ilyen régi vulkanikus kőzet van, szóval úgy néz ki, hogy ottan egy időben állandóan okálták a lávát a tűzhányok. Na most ennek ugyan túl sok magyarázat nem kellene, mert amikor India nekiütközött Ázsiának, ugye, és ottan fölgyűrte a Himaláját, hát akkor India középső részén is nagyobb vulkáni tevékenység lehetett, mint most. Na de az illető azt állítja, hogy speciál a vulkáni tevékenységnek legalább egy részét azt keltette, hogy amikor ez a kisbolygó bevágódott Indiától nem túl messze a tengerfenékre, hát akkor mindent megmozgatott, és akkor ottan föltört egy csomó tűzhányó, és egy ideig ottan köpködte a lávát. Na mostan hát a láva az olyan mélyről följövő kőzet, tehát abban mindenféle kitűnő fém lehet. Úgyhogy hát valóban lehet az egyik oka ez annak, hogy ottan Indiában valamiből többet találnak. Hátul? Igen, egy kicsit hangosabban, mert...
A fekete lyukakkal kapcsolatban szeretném
meg... Igen?
A 1978-as fizikai évkönyvben megjelent, illetve három cikk is a fekete lyukakkal kapcsolatban. Az első az az volt, Laplace-nak a cikke, vagy könyvének a részlete, hogy bebizonyítjuk azt a tételt, hogy egy égítésnek a tömege olyan nagy lehet, hogy a fény sem tud róla eltávolítani.
Igen. Ez a, igen.
Arról szólt, hogy tulajdonképpen a fekete lyuknak a klasszikus elméletével szemben, igenis a fekete lyuk, ha nem is maga a lyuk, de az esemény horizont az sugároz, a fekete lyuknak a tömege csökken, a hőmérséklete emelkedik, egy Mont Blanc méretű tömegnek, hogyha az fekete lyuk állapul, akkor proton méretűnek kell lennie, és vélemények, Hawking véleménye szerint az ősrobbanás klasszikus elmélete szerint akkoriban kellett keletkeznie ilyen mikroméretű fekete lyukaknak, aminek a robbanásszerű megsemmisülése éppen napjainkban várható.
És hogy ez, kommentáljam ezt meg?
Hát, hogy tulajdonképpen ezek szerint a fekete lyuk, amiről semmi nem távozhat el,
hát kérem tisztelettel, a következőt lehet erről mondani. Az, amit Hawking mond, az nem biztos. Mégpedig a következő miatt nem biztos. Ahhoz, hogy ő ezt az eredményt kapja, egyszerre kellett használnia a gravitáció elméletet, a relativitás elméletet és a kvantum elméletet. Egy kvantumos eredetű sugárzás. Most a három elméletnek az úgynevezett egyesített elmélete, amiben tehát mind a három elmélet együtt lenne, és akkor abból a kvantum mechanika lenne egy határeset, amikor a tömeg is kicsi, meg a sebesség is kicsi, az még nincs meg. Tehát nem alkották meg. Páronként vannak ilyen elméletek, tehát például megvan a gravitáció és a relativitás egyesített elmélete, az az általános relativitás elmélet, amit nem vonnak kétségbe, hogy Einstein csinált, mert amikor az elkészült, akkor már külön élt a feleségétől, habár még nem váltak el. De Deszanka Trubohevics Gyurics asszony azt mondta erre vonatkozóan, hogy a későbbi években persze Einstein sokkal nehezebben jutott előre, mint a koreaiakban, mert akkor már nem volt mellette a Miller. Ez még akár igaz is lehet, hogy ezért jutott lassabban előre. Tehát az általános relativitás, ahogy én elmondtam. Most megvan a kvantum elméletnek és a relativitás elméletnek az egyesítése is, amik ilyen kvantum tér elméletek, kvantum elektrodinamika és így tovább, ezek leírják fotonok keltését, elnyelését, terjedését, meg mi egymást. Erről nem beszéltem, és jobb is nekünk, ha nem beszélek róla, mert ezt úgy nehezebb elképzelni. Na most, amire viszont szükség lenne ahhoz, hogy az ember megmondja azt, hogy fotonok hogy keltődnek egy fekete lyuk környékén, az a általános relativitás elméletnek és a kvantum térelméletnek az egyesített elmélet. Ez nincs meg. Ezért az ember csak annyit tud csinálni, hogy fogja az általános relativitás elméletet, kiszámolja belőle, hogy milyen a tér szerkezete, és utána egy ilyen szerkezeti téren meg megoldja a kvantum térelmélet egyenleteit. Hogy ezt szabad-e így két darabba csinálni, az korán se biztos, és egy csomó rendellenesség, amit az ember eredménynek kap, az mintha arra mutatna, hogy nem szabad. Most ez a Hawking-féle sugárzás, ez akkor lép fel, amikor az ember így két részletbe csinálja a munkát, mert egyszerre nem tudja. Tehát ez az első megjegyzés, hogy nem biztos, hogy a végső egyesített elméletben ez a Hawking-sugárzás megmarad. Mostan a másik megjegyzésem a következő, hogy én elolvastam az ezzel foglalkozó irodalmat, kivéve Hawking műveit, mert az volt a véleményem, hogy nem Hawkinggal kell kezdeni a megértését valaminek. Mindjárt mondom, hogy miért. És ezekből elég nehéz volt megállapítani, hogy a sugárzás honnan jön. Ugyanis a kvantum térelméletnek a leírás módja úgy működik, hogy én meg tudom mondani, hogy egy ilyen hullámhosszú sugárzás ilyen irányba megy. De azt nem tudom megmondani, hogy pontosan honnan jön. Ezek mindig úgy történnek, hogy képzeljük el, hogy méréseket végzek egy gömbfelületen, ami itt meg ott van a térbe, és most látok-e bejövő sugárzást, vagy nem. Vannak, akik azt sejtik, hogy a sugárzás a horizonton belülről jön. Ez nekem nem tetszik, mert a horizonton belülről csak fénysebességnél gyorsabban lehetne kijönni. Kvantum térelméleti szakemberek ilyenkor ilyen alagút effektusokra és hasonlókra hivatkoznak. A kvantum elméletben időnként előszokott fordulni az, hogy valami átmegy egy falon. Úgyhogy nem is ment át, hanem a fal egyik oldalán eltűnt, és a másik oldalán keletkezett. Ha a fal csak olyan vastag, mint egy atommag, akkor erre van valamekkora valószínűség. No, mostan következő van. Ami magyarázatot én előnyben részesítek, de ezek csak magyarázatok, tehát valami kijön az egyenletekből, és akkor megpróbáljuk megérteni, hogy hogy jött ki, az hasonlóan furcsa, de azt én jobban el tudom képzelni, ez pedig a következő. A lyuk széléhez közel, de már kívül, ahol a tér görbül, tehát sok minden történhet, rövid időre keletkezik egy pozitív és egy negatív tömegű, vagyis hát energiájú részecske. Negatív energiájú részecskék éppenséggel létezhetnek, ha nagyon akar. A pozitív energiájú elmegy, a negatív energiájú beesik a lukba. Ha a lukba bemegy egy darab negatív energia, az lecsökkenti a lyuk energiáját, tehát a tömegét is. És így fogyhat a lyuk tömege anélkül, hogy valami is kijönne belőle. Úgy jöhet ki, hogy negatív tömegűek mennek bele. Na mostan, hogy rossz májú legyek, aki ezt megkérdezte, az vessen magára. Ez a magyarázat. Ez az érthetőbbik magyarázat. Na mostan, akkor viszont egy kicsit biztosabb talajra. Mekkora lehet egy fekete lyuk tömegre? Ami most alakul ki, az akkora lehet, mint egy csillag tömegbe. Mert hiszen most fekete lyukak csak csillagok összeomlásából alakulhatnak ki, vagy csillagoknál nagyobb dolgok összeomlásából. Napnál kisebb tömegű égi test nem tud úgy összeomlani, hogy fekete lyuk keletkezzen belőle. A gravitáció nem elég erős ahhoz, hogy azt összeomlassza. Na most, hogy a nagy ősrobbanásban mekkora fekete lyukak keletkeztek és mekkorák nem, azt akkor fogjuk tudni, ha a nagy összeomlás folyamatát pontosan leírjuk. Azonban a Hawkingnak vannak okai, hogy arra gondoljon, hogy olyan tömegű fekete lyukak keletkezhettek a nagy ősrobbanás környékén, mint amekkoráról ő beszél. Most, ha ezek éppen nagyjából mostanára sugárzódnak szét, ugye, a Hawking képletét használva, akkor ezt a szétsugárzódást nekünk látni kellene. Most erre csináltak bizonyos megfigyeléseket, tehát a következő helyzet, nézem a kozmikus sugárzást. Ugye, ki lehet számolni azt, hogy ami mostanra sugárzódik éppen szét, az most milyen forró, tehát amikor szétsugárzódik, akkor milyen energiájú fotonok jönnek ki belőle. És a helyzet az, hogy akkor a kozmikus sugárzásban kellene látnunk ilyen energián valami csúcsot. Hogy, onnan, hogy több olyan foton jön, mint annál kisebb vagy nagyobb energiájú. Ezt a csúcsot nem látják. Most ennek például lehet az az oka, hogy nincsenek ilyen tömegű fekete lyukak, vagy nem sugároz a fekete lyuk, de az is lehet az oka nekie, hogy vannak ugyan ilyen fekete lyukak, és sugároznak is, de ritkák. Ugye, és mi megfigyeléseket végzünk, tehát az egészet nézzük, és azt látjuk, hogy a műszer érzékenységén belül nem látunk ilyen sugárzást. Hát akkor ez lehet, jelentheti azt, hogy 600 köbfényévenként csak egyetlen ilyen fekete lyuk van. Hát akkor most erre megint az az igazság, hogy aki majd pontosan leírja a nagy ősrobbanás pillanatát, az majd pontosan meg tudja jósolni azt is, hogy köbfényévenként hány ilyen fekete lyuknak kellett keletkeznie. Szóval nem tart ott a tudomány, hogy erre pontos jóslatot tehessen, ezért csak azt lehet mondani, hogy ezeknek a fekete lyukaknak a sugárzását nem látjuk, tehát vagy a fekete lyukak nincsenek, vagy egy fekete lyuk nem sugároz, vagy pedig, hát ezek ritkák. Kérem, hát aki akarja, az hiheti a harmadikat.
Szabad még kérdeznem valamit?
Az az elnök úrtól függ, nem tőlem.
Utolsó. Csak utolsó egy egyszerű kérdés az egész. Hogy úgy volt a Pannon-tenger, abban rengeteg élőlény, hogy van nekünk egy olyan 8-10 kilométer mélyen egy óriási olaj vagyunk, vagy nincs? De vagy igen, vagy nem a válasz.
Kérem tisztelettel, ez, hát ha én erre tudnám a választ, ugye két dolgot lehet mondani, én nem vagyok geológus. Vannak valódi geológusok, és azok nálam jobban tudják a választ. Ezt most nem azért mondom, hogy azokat kell megkérdezni, mert én majd megpróbálok valamit válaszolni, de az nem lesz sok, hanem azt mondom, hogy azoknak föltehetően van erről valami elméletük, és föltehetően, hogyha lenne nagy olajkincs, akkor ők ezt büszkén emlegetnék. Ez csak gondolom. Na mostan a következőt lehet mondani. Való igaz, hogy olaj az sekély tengerekben szokott keletkezni, mégpedig inkább trópusiban. Ez igaz. Ez valahogy azért van, mert olaj akkor keletkezik állítólag, ugye szén akkor keletkezik, hogyha növényi anyagot fed be a föld, és akkor ottan elszenesedik, mert nem kap levegőt, tehát nem ég el, vagy nem korhad el, vagy nem rohad el, hanem elszenesedik. És azt mondják, hogyha ugyanez állati anyaggal történik, abból lesz az olaj. Na mostan akkor, tehát, hogyha van valahol egy sekély tenger, ami aztán betemetődött, és ez trópusi vidékeken fordult elő, akkor ott olaj lehet. Na most, a Pannon-tenger az sekély volt, de már nem volt nagyon trópusi. Ez nem biztos, hogy baj, mert annyira trópusi volt, mint most például a Perzsa-öböl. Mert azért akkor még melegebb volt az éghajlat, tehát itten még olyan szubtrópusi dolgok voltak. Mostan a... De amit akarok mondani, ez a következő, hogy Magyarország területén azonban volt egy olyan idő, amikor a mostani csendes óceánihoz hasonló koralltenger volt, és ez a Tétisznek, tehát amikor még a Tétisz partvidéke volt itt, ez egy régebbi idő, és abból az időből kérem tisztelettel megvan az, hogy trópusi volt, nem tudom, hogy mennyire volt sekély. Tehát én most itt kapásból nem tudok válaszolni, és ha én kapásból tudnék válaszolni, akkor a geológusok már rég megválaszolták volna. Amit én tudok mondani, az az, hogy a Pannon-tengernek az üledéke az nem lehet most 8-10 kilométer mélyen. Mert a Pannon-tenger az már a földtörténeti újkorban létezett, tehát arra annyi réteg nem rakódott rá. Tehát ha a Pannon-tengernek van az termeltolaj kincset, akkor az elképzelhető, hogy az 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 olajkincs, amit most az Alföldön szednek elő. Nem tudom biztosan. Tehát nem tudom jól megválaszolni a kérdést, de borzasztóan örülök a kérdésnek, mert amit én akartam mondani, amikor itt ráharaptam arra a megjegyzésre a földkéreg mozgásaival kapcsolatban, az az, hogy a múlt nem olyan volt, mint a jelen. Tehát próbáljunk nem a jelenlegi térkép alapján gondolkodni, és határozottan különbözött a múltunk attól, amit most látunk, és azt valahogy máshogy kell elképzelni.
Fülön Szálpán egyszer a televízióban azt mondta, hogy Magyarország a trópusi Afrikából, mint trópusi vidék jött ide.
Egy része. Ez az, amit én az előbb mondtam, hogy a Kárpát-medence belsejében vannak afrikai közetek is, és vannak európai közetek is. Tehát egy időben itt volt az Afrika-Európa határ. És a magyarországi közetek egy része valóban afrikai. Sőt, Magyarország területén valahol van olyan közetdarab is, de elfelejtettem, hogy hol, ami valamikor a déli féltekén keletkezett. És ami még érdekes, a Kárpát-medencén belül egy ilyen ferde osztóvonal van, amit hát, hogyha ránéz az ember a térképre, akkor valamennyire még lát is. Tehát ahogy ugye a Bakony megy, szóval ezek nem kelet-nyugatiak. Na most. De azért az a vonal úgy ferde, hogy úgy durván lehet beszélni egy ettől déli és egy ettől északi zónára. Na most én azt olvastam, hogy a Kárpát-medence középső része, a vonaltól délre vannak az európai közetek, és a vonaltól északra az afrikaiak. Tehát megint legalább egyszer 180 fokot fordult az egész. És akkor most még mondok valamit. Kérem tisztelettel, megtanulhattuk az iskolába, én még tanultam, nem tudom, most benne van-e a tananyagban, hogy valamikor a földtörténeti újkor első felébe Magyarország területe volt a Föld egyik legvulkánikusabb vidéke, és hát ebből az időből van a Badacsony, meg a Tokaj-hegység, és egyébként az erdélyi büdös barlangok, és egyes helyeken ilyen úgynevezett iszapvulkánok, tehát ahol bugyog valami sár, azok állítólag ennek az aktivitásnak a legutolsó maradványa. Hát a déli Kárpátok alatt most is van egy ilyen mozgó terület, és azt csinálta a 77-es bukaresti földrengést, amire emlékezhetünk. Na mostan. Amit akarok mondani, ez a következő. Ez az állítás, hogy valamikor a föld legvulkánosabb területe volt, és vulkánosabb, mint most nem tudom én az Andok, Ez tény. Tehát ez úgy készült ez az állítás, hogy megnézik, hogy mennyi vulkáni kőzet ömlött ki. És akkor korábbi évtizedekben az emberek úgy gondolkozták, hogy hát így múlik el az ősi dicsőség, hát valamikor voltak vulkánjaink, de most nincsenek, mert hull a föld, és mi késői utódok már nem látjuk a nagyságot. Nem erről van szó. Akkor volt az olyan vulkános, amikor éppen itt ütközött a két lemez. Hát ha nem itt ütközik, mert Európához hozzánőtt annyi, hogy délebre szorult az ütközés, akkor persze, hogy az Etna meg a Stromboli köpködi a lávát magából. Tehát itt nem arról van szó, hogy hát úgy a Földön úgy általában csökken az aktivitás, és hát nem. Most az Európa-Afrika határ Európa és Afrika határán van. 30 millió évvel ezelőtt a Kárpát-medencében volt. Mindig ott a legvulkánosabb a terület, ahol két lemez összeütközik. Ezt csak azért mondom, hogy azt hiszem Hegel mondta, hogy a világ egyszerűen néz arra vissza, aki ő rá egyszerűen néz. Tehát az egyszerű, a dolgoknak általában egyszerű magyarázata van. Csak azt eleinte nem találjuk meg. És akkor minden olyan véletlenszerűnek néz ki, és nagyon bonyolultnak. Amikor megtaláljuk a helyes magyarázatot, akkor az egyszerű. És akkor most megfordítva, az ember úgy sejti, hogy a magyarázat akkor helyes, amikor egyszerű. Na, ez azért nem biztos. Mert vannak olyan magyarázatok, amik nagyon egyszerűek, csak rosszak. Na. Szóval ezért örültem a kérdésnek.
Akkor majd is szeretném megköszönni Bélának a előadását és a válaszokat. Aztán meglepő módon egyrészt nem állítottam, de stopper az órámat, de amennyivel később kezdtük, a szünettel befotolva ugyanannyi időt töltöttünk itt tisztán előadással, mint máskor. Egy kicsit ugye változott a stílus, mert itt most vad szavazások voltak.
Nem volt megrendelés.
De szóval valahol a sorozat megtartása mellett az, hogy azért kellőképpen meglepetés, nem zsákba macska, ez egy kicsit stereotípus érzés, kellőképpen meglepetés érjen mindenki, aki eljön egy eladás, hogy ne legyen teljesen biztos benne, hogy miről legyen szó, de mégis biztos legyen benne, megpróbálom azt megtenni. Hát a címlistánkon szereplő klubtagoknak, esetleges nem klubtagoknak fogok küldeni egy körlevelet.
Elhangzott a Fekete lyukak, Lukács Béla előadása. A felvétel 1990. május 15-én készült.